Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget is, mert hát az orvosnak a gyógyítás mellett a feladata az egészségre nevelés, az egészséges életmód bemutatása is, és a mai világban, a mai gyógyászatban, főleg így a nyugati gyógyászatban sokszor elmegy az idő azzal, hogy az orvosnak egyre többet kell adminisztrálnia, persze gyógyít is szegény, de arra, hogy most tényleg elmondja azokat a betegségek megelőzésével kapcsolatos információkat, sokszor nehézen van idő. Szerencsére talán, nem tudom, a mi rendelőnkben úgy alakult, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felvilágosítsuk a betegeinket azzal kapcsolatban, hogy mégis mi történik velük, mivel tudja megelőzni ezeket a betegségeket. És azért is szívesen vállaltam ezt az előadást, mert hát talán így fehér köpeny nélkül, fogorvosi szék nélkül és sivító fúróhang nélkül még szívesebben hallgatják a fogorvost erről a témáról. De hogy mégis méltó legyen az előadás ahhoz, hogy kapcsolódjunk a Szentíráshoz is, én kerestem olyan igéket a Bibliából, hogy hogyan lehetne megközelíteni igazából ezt a témát. És ahogy Katika is említette, Isten valóban úgy teremtette az embert, hogy teste van és lelke van, és mind a kettő nagyon fontos. Az emberi test csodájáról nagyon sok helyen olvashatunk a Bibliában. Mózes első könyvének 2. fejezetében, a 7. versben is, ugye konkrétan szinte egy ilyen matematikai egyenlet formájában olvassuk azt, hogy formálta val az Úr Istent az ember földének porából, és lehelt val az ő órába élet lehelletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát minden ember egy csodálatos lény, megismételhetetlen személyiség, és ennek szerves része az, hogy hogyan nézzünk ki a fizikumunkra, és a lelki oldala is természetesen. Nagyon tetszik még nekem, és nagyon szépnek tartom még a 139. Zsoltárban, ahogy ír a testről a Szentírás, vagy Jób könyvének 10. fejezetében. Talán ez a legszebb, ahol talán az is eszünkbe juthat, hogy Isten képére vagyunk mi teremtve, mert ahogy olvassuk, hogy kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Tehát, hogy látjuk szinte a szemünkkel, ahogy tényleg egy atya, egy hozzánk hasonló lény formált minket gondosan szeretettel, hogy legyen nekünk ilyen szép testünk, ilyen állapotban élhessünk. Fogorvosként természetesen kiszúrtam az Énekek énekében található részt, amikor Salamon a mátkáját dicséri és felhívja a figyelmet a fogak szépségére rögtön. Mert itt olvassuk, hogy a te fogait hasonlók a megnyírt juhok nyájához, melyek a fürdőből feljönnek, melyek mind kettősüket ellenek, és nincsenek azok között meddő. És én fogorvosként rögtön egy kicsikét elgondolkodtam ezen a szövegen is, hogy itt ápolt juhokról van szó. És ugye, hogy a fogakhoz hasonlítja, hát ugye az ápolt fogakról is van ebben erről szó. Tehát, hogy a fogápolás gondolata, meg a fogak esztétikája is része az emberi test szépségének. Talán ez egy ilyen nagyon enyhe utalás lehet arra, hogy abban az időben is egyéb higiéniás szokások mellett lehet, hogy volt valamilyen olyan eszköz, amivel a fogakat ápolták. Egyszerűbb civilizátlan népeknél van is ilyen Afrikában egy olyan fának a kérge vagy gyökere talán, amelyik eléggé ilyen rostokra bontható, és azt, ahogy rágcsálják, illetve dörzsölik a fogukhoz, hát a fogkeféhez hasonló hatása lehet. A test megbecsülése, méltóság, és az, hogy testünkkel is Isten dicsőítjük, Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, ez a szerintem nagyon jól ismert szakasz, a 6. fejezet 19-20. verse, hogy mi így szól, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek ezért Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Hogy igen, valóban a testünk ápolása, egészségünk megőrzése is része Isten dicsőítésének, és még azt talán a legkomolyabb ér, vagy hogy miért olyan fontos a testünkkel foglalkozni, vagy hogy a test miért dicsőíti Istent is, az talán az, hogy Jézus Krisztus is ugye ebbe a testbe jött közénk, és ahhoz képest, hogy ő milyen állapotban volt ő, hát olvashatunk róla az Ószövetségben, ahogy elvonult Mózes fölött, és milyen, hát úgymond fantasztikus, vagy hogy ember számára felfoghatatlan minőségben létezett. Illetve Jelenések könyvében is, amikor ugye hozzászólt János apostolhoz, ő is szinte elesett, és úgy kellett hozzá nyúlnia Jézusnak, hogy elviselje az ő lényét. Ő mégis vállalta, hogy ebbe a testbe jön közénk. Azt hiszem, hogy ez most már elvitathatatlan, hogy nekünk igenis törődnünk kell ezzel a testtel, bár ugye Ádámhoz képest szörnyű állapotokba került a Föld, és a testünk is nagyon jól érzékelhető, hogy egyre jobban csökkent az átlag életkor, ugye ezek, ahogy írják a Genesis könyvében, mindig oda van írva, hogy meddig élt egy-egy ember akkor a Földön. Hát valóban sajnos ilyen állapotba kerültünk, de hogy mégis mire lenne képes a testünk, hogyha mi odafigyelnénk rá, és gondosan élnénk, és amennyire lehet megvédenünk magunkat, és megbecsülnénk magunkat, arra tulajdonképpen a genetikusok is rámutattak, mert ők is azt mutatták meg a gének vizsgálata alapján, hogy az ember igenis 100-120 évig kellene, hogy éljen. Ez tény. És mégis Magyarországon az átlag életkor olyan 65-70 között halnak meg az emberek, ugye 65 és 70 éves korukban. És hát leginkább természetesen ugye ez összefügg az életmódunkkal, a szennyezett környezetünkkel, de ezt talán nem is kell túlságosan itt ragoznom a társaságnak, hogy mennyire így van. Talán erről több előadás is szól, nem akarok ezre kitérni. Én itt a főiskolára járva beszélgettem Tiborral pont erről, hogy engem nem is nagyon kötött le ez a dolog, de valahogy a főiskolán nem tanítottak semmi ilyesmit, hogy egészségmegőrzés, hogy hogyan gondozzuk magunkat, milyen életmódot éljünk, hogy hogyan táplálkozzunk. De valahogy így átjött ez az egész dolog, ahogy az ember a Bibliát is olvassa, ugye Dániel könyvében is vannak ilyen részek, amikor mennyivel egészségesebb lett Dániel és társai, amikor rákényszerítették őket, hogy fogadják el azt a táplálékot, amit a babiloni ifjak is ettek, és ők mégsem vállalták, és maradtak annál a úgymond biblikus életmódnál, vagy Isten által javasolt életmódnál. És aztán ezek a dolgok egyre jobban érdekeltek engem, és próbáltam beleásni magat, és én egy csodálatos könyvet kaptam, a Döntő bizonyíték címmel, Dr. Shelley-nek a könyv, azt hiszem, hogy jól mondom, és nagyon szomorú vagyok, és azért mondom ezt a nagy plénum előtt is, mert én ezt a könyvet így rögtön elajándékoztam egy ismerősnek, fú, ez egy nagyon jó könyv, ezt el kell olvassad, mert ez szenzációs. És tényleg az, mert nekem ott volt a nappalimba is, hát jó nagy könyv, nem az elejétől végig olvastam, de azért úgy lapozgattam, és tele van ábrával, nem tudom, hogy ki az, aki nem ismeri, én annak mesélem most így lelkesen, hogy egy csodálatos könyvről van szó. Egy orvos írta, nagyon komoly tudományos feldolgozással, cikkekkel, irodalmi hivatkozásokkal, nagyon jó táblázatokkal és rengeteg jó tanáccsal, és hát tényleg egy nagyon széles spektrumot ölel föl, és sajnos nem lehet kapni, úgyhogy akinek van tartalékban, azt szívesen átvenném egyrészt, de én így javasolnám, hogy újból adják ki Magyarországon, úgyhogy ha aki ebben szeretne minket támogatni, az akkor szóljon. Én ott olvastam tovább ezekről a dolgokról, illetve a New Start, vagy az új életmód, vagy új életprogramról, ami megint megerősített engem is abban, hogy igenis az életmódunkkal kell nagyon sokat foglalkoznunk. És most már itt oda kanyarodunk a fogászatra, így a hosszú bevezetőm után, de az életmódnak nagyon komoly része a táplálkozás, és hát a fogak ugye az emésztő rendszerüknek a legelején vannak, bár nem csak ez a fogak feladata, de elsősorban ugye a rágó funkció, tehát a tápláléknak a megragadása, a feldolgozása a legfontosabb. Fogakat úgy, hát bemutatván vannak metszőfogak, szemfogak, illetve őrlőfogaink, más-más feladatokkal rendelkeznek, és mondhatnám azt is, hogy a metszőfogak, mint az olló, úgy viselkedik, tehát ilyen vágó hatásuk van, szemfogakhoz az is hasonló ehhez, illetve az őrlőfogak pedig ezt az őrlő mozgást végeznek, és nagyon érdekes a fogak elrendezése, illetve az álcsontban elhelyezkedő fogaknak a helyzete, mert egy ilyen görbe mentén a rágósík, ez egy ilyen ívben helyezkedik el, méghozzá úgy, mint egy mozsár az őrlővel, mert a felső fogak, őrlőfogak, azok így lefelé, ilyen lefelé tartó ívben helyezkednek, az alsó fogak pedig egy ilyen ezzel párhuzamos, tehát követik ezt az ívet, és valóban ez a mozsárban való őrlő formájuk van, mind a mellett, hogy persze ilyen csücskök és barázdák vannak rajta, hogy még aprólékosabb legyen a falatnak a felaprítása, de a fogaknak feladata még a beszédben, ugye nagyon fontos, hogy segítik a hangok képzését, illetve egy esztétikai része is van, hiszen a rendezett szép fogazat, ez egy tényleg egy nagyon kellemes benyomást tesz az emberekre. Nem csak a látványuk, hanem a környező szövetek megtartása miatt is. Tehát a fogatlanság az egy beesett arcot is ad sajnos az embernek, tehát egy sokkal inkább öregíti az illetőnek az arcát. Ezért is fontos nem csak a rágó funkció visszaállítása a fogorvosnak, de hát ugye ez az elsődleges feladata a fogorvosnak, hogy a rágó funkciót biztosítsuk a paciens számára. De nagyon fontos, ahogy említettem, ugye a beszéd, illetve az esztétikai rész, és hatalmas nagy változást tudunk elérni, hogyha valakinek a fogait helyreállítjuk egy fogsorral, vagy fogpótlásokkal, mert rengeteg változás történt benne, és ezzel vissza tudjuk adni az egészséges önbecsülését is valakinek, azáltal, hogy ő újból képes lesz megjelenni mások előtt, újból vidáman, felszabadultan tud nevetni. Tehát a magánéletében, illetve a szociális életben sokkal jobban vissza tud valaki térni, hogyha a fogait helyreállítottuk. Van is egy ilyen kis ábrám, így a fogakról hoztam, hogy mégis hogy néznek ki a fogak, meg hogy megértse mindenki, hogy két nagy betegséggel foglalkozik tulajdonképpen a fogorvos, és ezt talán a fogorvosok sem nagyon szokták elmondani a pacienseknek, hogy igazából itt nem csak a fogszúvasodásról van szó, hanem a másik nagy betegség a fogágy betegség. És ez a kettő dolog, ami a legtöbb problémát okozza az embereknek, ugye a fogászati betegségek területén. Tehát, hogy megértsük mégis, hogy miről van szó, itt mutatok egy ilyen egészséges fogat. Tehát a fogak azok úgy helyezkednek el, hogy van egy korona részük, ezt az a része a fognak, amely a szájüregben helyezkedik el. Ez a nagyon fehér rész, ezt kívülről a zománc réteg borítja, hidroxilapatit kristályokból van. Bocsánat, az elején elfejtettem mondani, hogy ez lehet ilyen beszélgetős, tehát valakinek valami kérdése van, az rögtön tegye fel, mert lehet, hogy mondok olyat, ami talán nem annyira érthető, de lehet jelentkezni. És ez a szervezetünknek a legkeményebb szövete, ez a külső ilyen kékes rész, ez a zománcnak hívjuk. Alatta ez a rózsaszínes, ami már nem csak a koronai részben van, hanem ez a fog gyökere, úgy hívjuk ez, ami a csontban helyezkedik el, ez a rózsaszínes rész. Ez viszont már egy élő szövet. Ezt nem mondtam, hogy a zománc szövet, ez egy elhalt szövet, amikor kifejlődik a fog, tehát kibújnak a fogak, előtte elhalnak a zománcban a sejtek, és tulajdonképpen egy élettelen szövetről van szó. Ezért van az, hogy fogfúráskor például, amikor a fogorvos érzésnejtés nélkül akár egy ilyen kicsi felszíni területen fúr, vagy dolgozik, azt tényleg nem lehet nagyon érezni, mert nincs benne élő szövet. Amikor az alatta lévő dentin állományba jutunk el, ezekben már élő sejtek nyúlványai vannak, ezért ez már érzékeny, ezen keresztül érezzük a fogaknak a fog környezetének a hőmérsékletét, a hideget, meleget, illetve az édes, a savanyút. Mert kristály szerkezetű a fog szövete, az ománc is és a dentin is. Ezekben vannak szerves, illetve szervetlen anyagok, természetesen nagyobb arányban vannak ilyen a szervetlen anyagok, ezek ilyen hidroxilapatit kristályok, vagy fluorapatit kristályok, és ezekbe a dentin tubulusokba, vagy a kristályok mentén nyúlnak be ezek a érző ideg nyúlványok, amelyeknek a receptorai azok bent a fogbélben helyezkednek el. Tehát itt lehet látni, hogy itt van a koronai rész, van a zománc, ez a kiüső, az a dentin, ez nagyrészt a fognak nagy részét ez adja, és belül pedig van a fogbél, amiben az erek és az idegek vannak, amik ugye táplálják ezeket a sejteket, amiket mondtam, ezeket a dentinben lévő sejteket, és ezek pedig, tehát a fogbélbe, a gyökér csúcs felől lépnek be ezek az erek és az idegek. Tehát itt mondjuk ez a szivacsos állomány, ez a csont, benne van ez a két gyökerű fog, és a gyökér csúcsok mentén mennek fölfelé ezek az erek idegek, és táplálják a fogat, a dentin állományt, amiben vannak ezek az idegek, illetve magák a dentin odontoblasztok, amelyek azért is érdekesek, mert regenerációra képesek. Tehát, hogyha, majd lesz erről is szó, a fogszúvasodás során eléri ez a szúvasodás, vagy esetleg egy mély tömésnél megközelítjük jobban a dentin állományt, vagy a fogbelet inkább, akkor elkezdenek ott osztódni a sejtek, hogy még jobban elhatárolódjanak a léziótól, ami lehet egy, mondom, egy tömés, vagy egy fogszúvasodás. Tehát egy regenerációra képes területről van szó. És majd, ha itt elkezdünk beszélgetni ma a fogszúvasodás és következményes betegségeiről, de már most szeretném jelezni, hogy a fogorvoslás és a agysebészet között nagyon kicsi lehet a határ, mert nagyon hasonló az anatómia, bár kicsikét furcsának tűnik ez a mondat, de gondoljunk bele, hogy ugye az agyunk is egy zárt, kemény testben van benne, ugye a koponya csontok veszik körül, és ugyanez van a fogakkal is, hogy egy zárt, kemény üregben van benne egy szerves állomány, az erek és az idegek. Az tény, hogy azért az agyunk azért sokkal fontosabb, mint a fogbél tartalma, de hasonló eset történhet akkor, ha például valamilyen sérülés éri a fogbelet, vagy ugye az agyvelőt, mert minden traumánál, minden sérülésnél legyen az egy fizikai behatás, vagy egy gyulladás. A lágy szövetekben ilyenkor fokozódik a keringés, ödéma, duzzanat alakul ki, és egy zárt üregben, ugye az agysérülteknél is azért nagyon-nagyon nagy a veszély, gyorsan kell orvoshoz fordulni, hogy az agynyomást csökkenteni lehessen, hiszen összenyomja ez a fokozódott nyomás az agyat ellátó ereket, és ezáltal alakulhat ki aztán ugye agysérülés, mert pusztulnak el olyan agyterületek, amelyek nem kapnak kellő táplálékot, főleg oxigént. És ugyanezt történik aztán a fogbélben lévő szövetekkel is, hogyha ott egy gyulladás alakul ki, nem tud tágulni, hiszen egy kemény dolog veszi őt körül, és ezért aztán elhalhatnak, ezért alakul ki, ezért olyan nagyon fájdalmasak sajnos a fogbélgyulladások is. Tehát azért iszonyú fájdalmas. Tehát én ezt teljesen megértem, hogy borzalmas fájdalmakat áll ki valakinek, fáj a foga, de ezt így könnyen megérted. Ez nem vigasztalásképpen mondom, csak ez egy ilyen tény, hogy ezért ilyen borzalmasan fájdalmas. Ezt majd körbe fogom adni, mert szerintem ez egy nagyon jó ábra, de még egy kicsikét magamnál tartom, mert mondtam az elején, a két nagy betegségről van szó, a fogszúvasodás és következményes betegségei, és a fogágy betegségeiről. Tehát a fogról már így beszéltem, a fogágynak pedig nevezzük a fogat körbevevő szöveteket. Tehát az ínyt, ugye, ami ugye a fog nyakánál helyezkedik el, alatta lévő csontokat, ami a fog körül van, illetve a csont és a fog között lévő rostokat, gyökérhártya rostoknak hívjuk, mert minden nap megtapasztaljuk azt, hogy a fogunkkal ugye érzékelni tudjuk az ételnek a konzisztenciáját, hogy kemény vagy puha. És ez azért van, mert kicsikét tud rugózni a fogunk, és ezek között a gyökérhártya rostok között vannak ilyen nyomásérzékelő receptorok, érzékelők, ami által mi nagyon jól tudjuk megállapítani, hogy most ebbe keményebben, erősebben harapjunk bele, vagy nem szükséges ilyen erősen beleharapni. Tehát ezt nevezzük fogágynak, és amikor ebben van valamilyen gyulladás, akkor ezeket nevezzük aztán fogágybetegségeknek. És azért nagyon fontos erről beszélnünk kell az utóbbiről, mert erről tudnak kevesebbet az emberek, pedig, hogyha az idő függvényében ábrázolnánk a fogelvesztéseket, akkor azt mondhatnánk, hogy a fogszúvasodás következtében kialakult fogelvesztésnek a csúcsa az olyan a 30-as évekre tehető, Viszont a fogágybetegségek következtében elvesztett fogaknak a csúcs az pedig az 50 éves kor körül magasodik ki. És erről az emberek tényleg kevesebbet tudnak, viszont megdöbbennek azon, hogy aztán miért esnek ki a fogai, miért lazulnak meg, miért történik az, hogy épp fogak esnek. És ez a tragédia a fogágybetegségekben, hogy tulajdonképpen teljesen épp egészséges fogak esnek ilyenkor ki, lazulnak meg, mert a gyulladás következtében annyira elpusztul a fogágy, a fogtartó szerkezete, mert ugye ez tartja a fogat stabilan a szájüregben, hogy egyszerűen kiesnek. Természetesen tele van fogkőből az ilyen fog, és borzalmasan gyulladt az íny, illetve a csont, de hát ez egy tragédia, hogy nem figyelünk oda, és ez egy nagyon alattomos betegség, én ezt tudom, mert nagyon sok tünettel nem jár, mert kicsit fájdogál, enyhén vérzik, van egy rossz lehellet hozzá, az is egy jelzője lehet ennek, de igazából olyan túlságosan nagy fájdalma nem jár, ellenben a fogszúvasodás, ugye, amikor már az embernek lüktetott meg minden, tehát viszonyú fájdalmai lehetnek vele. De hogy mégis megértsük, hogy miért alakulnak ki ezek a betegségek, vagy mi az alapja ezeknek a betegségeknek, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ezek olyan multikauzális betegségek, tehát több tényező együttes hatása okozza ezeknek a betegségeknek a kialakulását. Négy dologról van szó, hát nem lehet prioritást nevezni, közülük talán mind a négy ugyanolyan súlya van, viszont vannak közöttük olyanok, amelyeken tudunk változtatni vagy javítani. Ilyen a táplálkozás, a mikroorganizmusok, a baktériumoknak a szerepe, az idő faktor is fontos, illetve a fogak és a fogmosás. Hát ezek között a táplálkozásról lehet azt mondani, hogy erre lehet a legjobban odafigyelni, de erről fogok majd később is beszélni, és az az érdekes, hogy ahogy készültem erre az előadásra, és nagyon sok mindenben igazolódott az a felkészülés, amit én fogászati könyvekből készültem föl, amiket én például a Döntő Bizonyíték című könyvbe olvastam, vagy amit a főiskolán is találtam, hogy milyen táplálékok, milyen élelmiszerek azok, amelyek nagyon hasznosak és fontosak. És kiderült, hogy a fogszúvasodás, illetve a fogágybetegségek megelőzése szempontjából is nagyon hasznos például a vegetáriánus életmód, mert konkrétan, majd itt fogok olvasni egyet, pedig ez egy abszolút fogászati könyv, de itt pont egy ilyet találtam. Hát, hogyha már erről beszélek, akkor felolvasom, hogy volt egy ilyen vizsgálat, hogy ugyancsak a finomított, tehát fermentálódó, egyszerű cukrokról van szó, szénhidrátok szerepére utalnak Ausztriában, a Hopewood House-ban intézeti gyermekeken végzett megfigyelések. 80 kiskorától 12 éves koráig vegetáriánus táplálkozáson tartott gyermek, akiknek az étkezéséből a finomított szénhidrátokat kiküszöbölték. 10 év után jelentősen kisebb káriesz intenzitást mutatott, tehát fogszúvasodás kialakulási gyakoriságot mutatott, mint a családokban élő kortársaik. Egy magyar felmérés is volt itt, ahol pedig a cigányok körében vizsgálták ezt, hát ott nem kellett diétára fogni őket, hanem inkább a szegénység következtében, ugye jóval kevesebbet fogyasztott a cigány lakosság, és ugyanez volt az eredmény, hogy sokkal kevesebb fogszúvasodást mértek. És még van itt más, akkor elmondom, ami ugye olvassuk szintén itt a táplálkozással kapcsolatban, a New Start programban is benne van, vagy a Döntő Bizonyíték könyvben, hogy mennyire fontos az, hogy az ember főétkezésekre figyeljen oda, a reggeli, az ebéd, a vacsora, az étkezések során, ugye itt arról is volt szó, hogy ne terheljük meg úgy az emésztőrendszert, hogy folyamatos nassolgatások mellett állandóan ugye dolgoznia kell a szervezetnek, hanem ki tudjon örülni a gyomrunk. De ugyanezt írják itt megint ebben a könyvben, hogy mennyire nem helyes, hogyha az ember gyakrabban eszik, főleg persze szénhidrát tartalmú ételeket. Tehát ez is azt mutatja, hogy tehát a főétkezések között gyakran édességet fogyasztó betegek csoportjában a káriesz szaporodott jelentékenyen magasabb volt, mint a csak főétkezéssel kapcsolatban szénhidrátot fogyasztó csoportokban. Tehát, hogy ezek a dolgok itt is így hozzákapcsolódtak az én témámhoz, pedig nem is gondoltam volna. A mikroorganizmusokra, hát azokkal sokat nem tudunk tenni, majd fogok beszélni a prevenció részben arról is, hogy hogyan tudjuk esetleg kémiailag, meg a fogmosás mellett mechanikailag, kémiailag is csökkenteni a szájüregben a számukat. Itt az időfaktorról, hát annyit táplálkozással kapcsolatot gondolhatunk arra, hogy ugye milyen gyakran fogyaszt valaki esetleg szénhidrátokat, mennyi ideig van a szájban. Tehát például már kisgyerekeknél nagyon szomorú látni azt ilyen csecsemőknél, hogy ilyen cukros teára vagy italokra szoktatják a gyerekeket, és ott áll a szegény gyereknek, áznak a fogai abba a cukros lébe, és akkor csodálkoznak, hogy aztán elfeketedett a gyerek foga. Hát miért feketedett el, mert tiszta szúvas az egész, és szétszúvasodott szegény gyereknek a foga, és ugye elporlott. Tehát, hogy már időben, ugye kár rászoktatni szegény kisgyereket arra, hogy most ez a cukros ételekre. De ugyanez a cukrok, a nyalókák, meg ezek az ételek is azért borzasztóan rosszak, mert ázik ebbe a cukros lébe az embernek a foga. Tehát, hogyha fogyasztunk is szénhidráttartalmú ételeket, nagyon fontos az, hogy azt kapcsoljuk hozzá egy főétkezéshez, és lehet akkor utána mosunk fogat, de hát ez gondolom evidens, hogy az étkezések után mindenképpen javasolt a fogmosás. A fogak az megint egy olyan dolog, amiről nehéz ugye változtattunk, mert ugye ezekkel születünk, viszont a fogszabályozásnak például itt van jelentősége, hogy a torlódott fogakat sokkal nehezebb tisztítani, ezért fontos szakemberhez elmenni, hogy hatékonyabban tudja az ember otthon tisztítani magának, ebben tudnak segíteni a fogszabályozó szakemberek, illetve megint olyan prevenciós beavatkozásokat lehet csinálni a fogorvosnál, hogy akiknél például anatómiailag mélyebb barázdák vannak valakinek például a fogaiban, és ezért mondjuk nagyobb a valószínűsége a szúvasodás kialakulásának, akkor lehet prevencióból ezeket a barázdazárásokat csinálni, ami tényleg egy fontos dolog lehet, mert ezáltal kiköszöböljük azokat a adott helyi tényezőket, amik fokozhatják a fogszúvasodás kialakulását. Ja, amiket a táplálkozáshoz, akkor még azt hozzávehetjük ezen túl, hogy beszéltem már egyrészt a vegetáriánus táplálkozás már eleve ugye ajánlott, és sokkal kevésbé okoz fogszúvasodást. Aztán fontos természetesen a táplálék állaga is, de hát mondjuk itt szerintem sokan hallottak, vagy ismerik ugye a vegán táplálkozás, ahol sokkal több a friss gyümölcs, zöldség, a kevésbé konyhatechnikailag kezelt zöldség, tehát rostokban gazdagabb, és ezáltal van egy ilyen öntisztító hatása is az ételeknek, tehát a teljes kiörlésű lisztből készült végtermékek, a friss gyümölcs, zöldség fogyasztásának is van egy ilyen hatása. De azért a fogközti lepedékképződést ezt nem helyettesít. Tehát nem lehet azt, hogy én most akkor nem mosok fogat, mert csak ugye nyers dolgokat eszek. A fogközti részeket ugyanúgy tisztítania kell az embernek. Tehát nem helyettesíti ezt teljesen ezért a fogmosás, de eleve sokkal jobb helyzetben van valaki, aki mondjuk így táplálkozik. Beszéltem az étkezés gyakoriságáról is, ami fontos lehet, és arról is ugye, hogy mennyi ideig tartózkodjon a szájban ugye az étel.
Azt szeretném mondani, hogy akkor soroljuk fel azokat az ételeket, amikbe kálcium van. Hát ha akkor vagy foszfor van, vagy magnézium. Ha gondolod, én segítek ebben.
Akkor segítsél, légy szíves, mert biztos jobban tudod.
Akkor soroljuk fel gyorsan azokat a növényeket, amiben sok a kálcium, a foszfor és magnézium. Nagyon magas a kálcium tartalma az összes hüvelyesnek. Tehát bab, sárga borsó, zöld borsó, lencse. Ezek azután a magvaknak, akkor elmondom, ha írjátok még egyszer, tehát mindenféle hüvelyes, bab, borsó, lencse, csicseri borsó, szójabab, és az összes, ami sárga borsó, zöld, száraz sárga borsó, zöld borsó. A másik pedig, tehát az összes hüvelyesek, emellett pedig a magvak. A magvak közül kifejezetten a dióra szeretném fölhívni a figyelmet, nagyon magas a kálcium tartalma, és hallottam egy asszonytól, aki egy konferenciára kellett volna elutaznia, eltörte a bokáját, és bokorkati volt, és bokorkati szerette volna meggyorsítani, hogy minél gyorsabban gyógyuljon meg a csonttörése, mert neki 5 hét múlva egy konferenciára el kellett menjen. És a következőket tette, megreszelte a diót, és egy evőkanál diót beáztatott 2,5 deci vízbe, ezt írhatjátok is, tehát egy evőkanál reszelt diót beáztatott 2,5 deci vízbe, amit másnap reggel leszűrt, és ezt a hófehér, tejszínű folyadékot itta, amiben a kioldódott kálcium benne volt, valamilyen oldott formában. Ezt 5 hétig itta, ezen kívül a csontját természetesen hideg-meleg váltóvizes zuhanynak is kitette, lefejtette róla a gipszet, és akkor hideg-meleg váltóvizes zuhanyt is adott neki, és a lényeg az, hogy 5 hét alatt befort a csontja. Tehát olyan erős a diónak a csontgyógyító hatása, hogy a normál csontosodási folyamatot meggyorsítja. Meg lehet enni, meg lehet... Valószínűleg ő azt is felhasználta, amit kiáztatott, de valamilyen okból ő kiáztatta. Akinek van elég erős foga és meg tudja rágni, lehet, hogy ő már azok közé tartozik, akiknek el kellene menni Péterhez.
Minden vízzel, kívülbelül mindent vízzel, nem neki ezzel.
Igen?
Igen?
Jó. Tehát akkor a Katika ezért. A lényeg az, hogy 5 hét múlva elment a MÁV kórházba, megrögenesztette a lábát, és az orvos nem akarta elhinni, hogy már befortak a csontjai, és... Azt mondta, hogy ilyen nem fordult még elő, hogy pont a bokacsont, ami a legkisebb darabokra tört, hogy az ilyen hamar összeforjon. Diónak ez a jótékony hatása, és akkor elmondom még, hogy foszfor szükséges ugye a csont felépüléséhez. Nagyon sok foszfor tartalmaz a mák. A mák, most olvastam, és magnéziumot is tartalmaz. Tehát a mák, a javasolják, hogy a vastartalma miatt is...
A kálciumot is.
Tehát a mák, és még nagyon magas a kálcium tartalma a banánnak is. Hát akkor visszaadnám a szót neked.
És a füge?
A fügét, igen, a füge is magas kálcium tartalma.
És a szezámmag.
A szezámmag meg pláne. Igen, a szezámmag is, így van.
Jó.
Köszönöm szépen a segítséget. Térjünk rá akkor arra, hogy hogyan is alakul ki egy kis ilyen kortörténete a fogszúvasodásnak, meg a fogágybetegségnek. Mindenek előtt a plak, foglepedék az az, ami mind a két betegséget okozza. Ezt a plakot vagy foglepedéket tulajdonképpen két dologból áll, a cukrokból és mikroorganizmusokból, baktériumokból. A táplálékban lévő egyszerű cukrokból, monoszaharidokból a baktériumok egy ilyen poliszaharid vázat képeznek, amiben ők szépen tudnak szaporodni, és nőnek, ahogy a táplálékkal fokozódik a cukorbevitel, és szépen kialakulnak több helyen is a fogon. Ez lehet az íny fölötti rész, illetve lehet az íny alatti rész. Leggyakrabban a fogak közti területen szokott lenni, mert annak a öntisztulással legkevésbé történik meg a szájüregben, mert azért az ember a nyelvével, a rágással, ugye a rágófelszíneket, illetve a fogak belső felszíneit valamennyire még tudja tisztítani, hogyha például valaki nagyon jó diétán van, odafigyel a táplálkozására, de a fogmosásnak azért van mindenki számára jelentősége, mert a fog közti részeket kell mindenkinek jobban tisztítania, mert ott alakul ki leggyakrabban a fogszúvasodás, illetve a fogágybetegség is. A baktériumok különböző volta miatt alakul ki egyes fogakon fogszúvasodás, illetve másik fogon pedig ugyanazon a fogon, de más területen ugye a fogágybetegség. Tehát másfajta baktériumok okozzák az egyiket, illetve a másikat, de tulajdonképpen ugyanabból indulunk ki. A lepedékben fogszúvasodás esetében olyan baktériumok vannak, amelyek fermentálják a cukrokat, és sav képződik, és ez a savasodás... mind a mellett ugye ez a táplálék is hozzájárulhat, ugye, hiszen eléggé savas táplálékot fogyaszt az emberiség nagy része, ezért van nagy szerepe a lugosító ételeknek, úgyhogy nagyon jól jött ez a recept például. Tehát ez is közre játszódik, hogy eleve savas ételt fogyasztunk, illetve azt, hogy ezek a baktériumok a cukorból savakat képeznek, és a savak magas koncentrációja helyileg a fogak felszínén kioldja a fogakból a szervetlen ásványi anyagokat, és ezáltal puhul a felszínük, majd pedig ezek a baktériumok képesek olyan enzimeket, fehérjéket gyártani, amelyek proteolitikus, tehát fehérje bontó, szerves anyagotű bontó hatásuk is van. Tehát először kioldják a szervetlen anyagokat, az ásványi anyagokat, és utána pedig tovább bontják a fognak a szerves részét. És azért nagyon fontos tényleg fogorvoshoz járni, hogy minél hamarabb vegyük észre a betegséget, vagy a kialakuló fogszúvasodást, mert a káriesznek a legelső stádiuma, a káriesz incipiensnek hívják, lényegtelen, de ilyenkor még csak az az állapot alakul ki, amikor az ásványi anyag része oldódik ki, tehát felborul ez az ásványanyag tartalma annak a fogterületnek, viszont ez még remineralizálható. Ha letisztítjuk a fogat, megfelelő fogkrémeket használunk, vagy öblögetőket használunk, vagy olyan kezelést kap a páciens, akkor visszaállítható a fognak az a keménysége. Viszont amikor már egy üreg alakul ki, mert összetöredezett már az a meggyengült fogterület, ugye a felborult ásványanyag tartalma miatt, illetve ezek az enzimek is elpusztítottak szerves állományt, akkor ott már sajnos nem tudjuk visszaépíteni egyelőre a fognak az eredeti állapotát. Ilyenkor már csak tömésekkel tudjuk visszaállítani a fognak a helyzetét. Hogy miért fontos elmenni a fogorvos, ez azért van, mert beszéltük az elején, és azért volt fontos, hogy megértsük, hogy milyen szövetekből áll a fog. Ugye kívül van ez a zománc réteg, ami nagyon-nagyon kemény. És hogyha lehet látni ezen a kicsi ábrányt, lehet látni, hogy icipici lyukat vájt ez a fogszúvasodás ezen a zománcon, de az alatta lévő dentinállományt, ahogy eléri ez az előre haladó folyamat, mivel hogy ez egy puhább anyag, alacsonyabb az ásványanyag tartalma, magasabb a szerves anyag tartalma, sokkal gyorsabban kezd folytatódni ez a romboló folyamat, és lehet, hogy a fogon egy icipici kis fekete pöttyöt látunk, vagy pindur kis lyukat, alatta sajnos egy nagy barlang lehet már, ezért van az, hogy sokszor úgy jönnek hozzánk, hogy egyszerűen doktor úr, beszakadt a fogam. Vagy hogy fúrjuk a fogot, és belezuhanunk egy ilyen nagy lukba, mert alatta már akkora üreg van, és alattomosan ugye nőtt ez a szúvasodás sajnos. Nem mindig jutnak így el hozzánk az emberek, mert amíg a fogbél kamrát nem éri el ez a pusztulás, addig a fogorvos a fúrójával, amelyet ilyen gyémánt fúró, pontosan azért, hogy ezt a nagyon kemény szövetet ugye tudja preparálni, ezt kitisztítjuk, és akkor tömőanyagokkal látjuk el, visszaadva fognak a közel eredeti állapotát. Ha viszont ez a folyamat tovább folytatódik, eléri a fogbélkamrát, amit aztán ugye ezek a baktériumok, mert tele van baktériummal ez, ugye ottan ők is szaporodnak, miközben pusztítják a szöveteket, befertőzik ezt a területet. Ilyenkor alakul ki a fogbélgyulladás, eznek már eléggé jelentős tünetei vannak. Előtte még csak ilyen fogérzékenység, hidegre esetleg érzékeny lehet, vagy ugye beszakad az a terület, hogy letörik a fogból valami. Ilyenkor már túlérzékeny a fog, magától is fáj, kialakulhat súlyosabb esetben ez a lüktető érzés, ez a pulpitises fogbélgyulladásos folyamat. Amit említettem, hogy ugye milyen agysebészek is vagyunk szinte, ennyire értünk a szakmához, hogy ezen a zárt területen ez a gyulladásos folyamat ugye nem tud terjedni. Most aztán ez még mindig tovább folytatódik, végig haladhat ez a gyulladás a gyökérem, és a gyökér csúcson tovább a csontban is elkezdődhet a gyulladás. Ugye itt a baktériumok csodálatosan el vannak, hiszen az immunrendszerünk egyre kevésbé éri el ezt a területet, hiszen elpusztul a fogbél tartalma, az erek és az idegek elpusztultak, az immunsejtek ugye nem tudnak oda eljutni, önmagát pusztította ugye el a rendszer, hiszen összenyomódott. Itt a gyökér csúcsi részen viszont már elindul az immunrendszerünk működése, de sajnos a fogbél felől folyamatosan, meg a szájüreg felől folyamatosan egy baktérium forrás áll fönn, tehát nem tudja magától meggyógyítani a szervezetünk sajnos a fertőzött fogat, vagy az elpusztult fogat, állandó gyulladás alakul ki, ezért van szükség arra, hogy ilyen esetekben aztán gyökérkezeljük a fogat. Ilyenkor a fogorvos még nagyobb üreget csinál, és ezekbe a csatornákba speciális eszközökkel lemegy, kitisztítja, kifertőtleníteni és szépen megtömi, egészen a gyökér csúcsig. És hogy a gyökér csúcsig meg van tömve egy fog, megszűnik a baktérium forrása fogból, és ezáltal képes aztán az immunrendszer úrrá lenni ezen a helyzeten, és szépen elpusztítja a maradék baktériumot, ami a csontba eljutott, és egy normális, hát nem egészséges fog, de tulajdonképpen egy funkcióban működő fogat tud a fogorvos biztosítani a páciense számára. A helyzet komolyságát azért fokozzam, ha még mindig nem megyünk el ilyen esetben fogorvoshoz, és hagyjuk továbbra is romlani a helyzetet, ilyenkor van az, hogy hatalmas a dagad valakinek a feje, jobb esetben kifelé tör a gyulladás, ilyenkor vannak ezek a vicces ábrák, hogy ilyen nagy feje van valakinek, valóban kialakulhat egy csontvelő gyulladás, vagy csonthártya gyulladás, ilyenkor már gennyes folyamatokról van szó, tájag alakul ki, ilyenkor már szájsebészeti beavatkozásra van szükség, ugye fel kell vágni, ki kell üríteni azt a területet, antibiotikumot kell adni. Van, amikor még így sem jönnek el a fogorvoshoz, ilyenkor sajnos kialakulhat. Ez sajnos szomorú, hogy fogbélgyulladásba belehalhatnak emberek, és előfordulhat, azért természetesen nem olyan gyakori, de ugyanúgy, mint bármilyen más génnyes gyulladás a szervezetben, például egy vakbélgyulladás, ugye, hogyha valaki nem jut el egy sebészetre, akkor kialakulhat egy szepszis, ugyanúgy ez a folyamat is betörhet a szervezetbe, flegmóni szepszis alakulhat ki, és bele lehet halni ebbe a betegségbe sajnos, ami tulajdonképpen egy ilyen icipici kis szúvasodással kezdődött el, csak nem látogatta a fogorvost elég gyakran, és a kezdeti tünetekkel sem jelent meg a szakembernél. Igen?
Itt újból mondanék valamit.
Mondjad.
Hogy nem tudom, mennyire ismert köztetek, hogy van egy módszer, amivel a foglepedéket el lehet távolítani. Tudod-e, Péter, hogy de ezt így mindenkinek mondom, hogy régebben olvastam, és aztán mi is kipróbáltuk otthon a családba, és most már anyukám is használja, reggelente fogtisztítás olajos gargarizálással. Tehát egy evőkanál olajat, bármilyen olajat a szájunkba veszünk, és én úgy szoktam, hogy miközben tusolok, közben gargarizálok a... De hát igen, nem jó, de hozzá lehet szokni, viszont teljesen leoldja a fogról a lepedéket. Tehát utána, amikor már fogat mosok, egyrészt vagy már nincs is rajta lepedék, vagy nagyon könnyen leoldódik a lepedék bármilyen olajas öblöketéssel. Körülbelül egy olyan 10-15 percig kell a szájba forgatni, utána kiköpni az olajat.
Bocsánat, a gargarizálás, mert azt érted, Nem kell a torkot, csak a fogat.
Egy evőkanállal, és különösen azért mondom, hogy ne sokat, mert ahogy így forgatjuk, akkor sok nyál képződik. Tehát a végén már ezt a pici evőkanált alig bírom bent tartani a számba, mert már annyi nyál képződött hozzá. Tehát azt is lehet, hogy az ember, amikor már tele van nyállal a szája, akkor kiköpi és új olajat veszel.
Szerettem volna ehhez mondani kiegészítésképpen, hogy lehet, hogy ebbe is van valami. Én azt mondanám, hogy az olajokról, meg a zsírokról annyit el lehet mondani, hogy bevonó hatással vannak a fogakra, és ezáltal védik a foglepedék képződést. Arról én nem tudok, hogy ez leoldja-e a lepedéket, de hogy egy védő réteget képezhetnek a fogon, az biztos, tehát ezt most fogászati szakkönyvekben is megtalálható. Én azt mondom, hogy mindenképpen a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát a fogkefe megfelelő használata, illetve azoknak az eszközökre a használata, ami nagyon fontos.
Igen, tehát én semmiképpen nem szeretném, hogy ezt nem lehet kikerülni a fogmosást az olajos gargarizálással. Ez a technika, ez a fogtisztítási technika még komplexebb egy kicsit. Azzal kezdődik, hogy reggel mindenki, amikor föl kell, akkor egy kis kanállal a száját, a nyelvén, főleg a nyelvén vakarja le, húzza le a lepedéket. Állítólag a legtöbb baktérium akkor így följön a szájba, és ez eltávolítható. Nagyon sok betegség megelőzhető lenne, ha mindenki reggelenként egy evőkanállal vagy kis kávéskanállal lehúzná a fogáról a fehér lepedéket, és ezt az olajos gargarizálást elvégezni, ez csak föllazítja ezt a plakkot, és utána fogmosással el kell távolítani. És utána ugye gargarizálással, fertőtlenítős gargarizálással.
Előbb szerettem volna kérdezni, hogy ezt miért kapsz reggel, tehát este nem egyszerű, akkor esetleg. Tehát reggel általában azért...
Az az érdekes, hogy reggel följönnek a szájba ezek a baktériumok, és reggel lepedékként, fehér lepedékként akinek, annak belepi a száját. Tehát érdemes egész hátulról kinyúlni, és le lehet vakarni egy réteget. Ahogy olajjal is én gargarizálok, akkor ahogy kiköpöm, egy egészen sárga nyártól is, az olajtól is nyilván, de meg fogjátok érezni, hogy kifejezetten úgy érzi az ember, hogy kellemesebb lesz a szája, és hogy tisztul a szája, mert ahogy Péter mondta, ezek a baktériumok, amik a fogak közé mennek, ezek is kijönnek belőle, feloldódnak, sokkal puhábbakká válnak, nem kell annyira erősen dörzsölni is a kefével, mert hamarabb leválnak, nagyobb darabokba is leoldódnak. Úgyhogy nekem jó a tapasztalatom, próbáljátok ki, és majd aki kipróbálta legközelebb, mondja el, hogy milyen tapasztalata van. Kíváncsi vagyok mindenkire. Nekem is furcsa volt először bevenni az olajt a számba, aztán pedig nagyon jó tapasztalatom van vele.
Ez nem a fogkövet volt.
Nem a fogkövet, hanem a levedéket.
Mindenféle méreg.
Mindenféle, igen, szájbelevőt összegyűjti.
És akkor a másik betegségről beszélnék, a fogálybetegségről, amit szintén ez a plak, a dentális plak, vagy a lepedék okoz, csak mint említettem, másfajta baktériumok vannak itt jelen. A fogkő tulajdonképpen elmeszesedett lepedék, tehát a nyálban lévő ionok, magnéziumionok, kálciumionok, ezek szépen kicsapódnak a lepedéken, és egy ilyen nagyon kemény, szilárd vázat. Azokat hasonló, mint a vízkő, tehát olyan keménységűek. Ezek elhelyezkedése lehet a fog felszín, az íny fölött, illetve az íny alatt. És ahogy említettem, ez aztán végképp egy alattomos betegség, mert nem annyira látványos, eleinte nem okoz sok tünetet, de ha valakinek mondjuk fogmosáskor vérzik az ínye, akkor biztos lehet benne, hogy ínygyulladása van, és azt meg kell keresni az okát, hogy ez mi lehet. Későbbiekben, ahogy említettem, ezek a baktériumok ugye gyulladást okoznak a környező szövetekben, eleinte csak az íny van gyulladásban, utána pedig a csont, ugye az íny alatt lévő szövetek, és a minden gyulladás a szervezetünkben, ezt úgy kell azért elképzelni, hogy az immunrendszerünkben lévő sejtek, makrofágok azok nem csak a baktériumokat pusztítják, hanem sajnos a saját szöveteinket is pusztítják, és aztán amikor vége van egy gyulladásnak, megtaláltuk az okát, akkor regenerálódik az a szövet, amelyik ugye elpusztult valamennyire. Ebben az esetben, amikor folyamatosan ott van egy baktériumforrás, ugye egy eltávolíthatatlan, fogkefével eltávolíthatatlan baktériumforrás a fogkő, akkor ez a folyamatos, állandó gyulladás következtében állandóan pusztulhat, és nincs idő a regenerációra. Ezért van az, hogy egyszerűen a fogágy az teljesen, hát mondjuk itt van egy ilyen íngyulladás, ilyenkor az íngyulladás esetében egy piros színű lesz az íny, és egy ilyen kis tasakmérő szondának hívjuk ezt, belemenve a fog és az íny közé, azt mérhetjük vele, hogy az íny sokkal jobban meg van duzzadva, egy ilyen kis tasak kezd kialakulni a fog és az íny között. Hogyha ez a gyulladás folytatódik, és elkezd a csont is pusztulni, itt lehet látni, hogy itt kevesebb a csont, egyre mélyebben tudunk lemenni ezzel a szondával, hiszen tapadás veszteség alakult ki. Úgy hívjuk ugye, hogy az íny fog ágy kevésbé tapad már a fogon, hiszen elpusztulnak ezek a szövetek. Ez a folyamat, ahogy még tovább fokozódik, sajnos egyre nagyobb ez a csont pusztulása, fogágy pusztulása. A fog egyáltalán nem szuvasodik, mert nem olyan baktériumok vannak ott, ezek csak a fogkőképződésben van szerepük, és egy hatalmas nagy, egyre nagyobb baktériumtelepet alkotnak. Későbbiekben pedig már olyan mérvű a fogágy pusztulása, hogy a fog elkezd mozogni, és hát legrosszabb esetben pedig ki is eshet, akár magától, vagy kialakulhat szintén egy tájog, egy gennyes folyamat, amikor már olyan mély ez a tasak, hogy egyszerűen nem tud kiürülni, ugye ez a baktérium flóra, vagy ez a gennyes folyamat, ami ott kialakul. És hát sajnos mondom, az 50-es életkor területén a fogok elvesztése főleg emiatt alakul ki. A megelőzésről mégis mit tudunk tenni a fogak, a szájüreg egészsége érdekében? Egyrészt fontos azt, hogy eleve megelőzzük a betegségek kialakulását, tehát nagyon fontos az, hogy kialakuljon egy olyan rutinos szájhigiénés program, amit az ember otthon is meg tud tenni. Elsősorban tehát a legegyszerűbb tényleg az étkezések utáni fogmosás. Az, hogy milyen fogkrémmel mos az ember fogat, az szerintem másodlagos. Mindenki olyat használ, ami jól esik. Érdemes odafigyelni persze arra, hogy kinek milyen szájüregi betegsége van, és ahhoz lehet kapcsolni, hogy esetleg olyan gyógynövénytartalmú fogkrémet használjon, vagy valakinek úgymond gyengébbek a fogai, mert genetikailag olyat örökölt, hogy kevésbé ellenállóak, akkor ő jogos a fluortartalmú fogkrémek használ, mert valóban a fluor tulajdonképpen úgy erősíti a fogakat, hogy a fogak azok hidroxilapatit kristályokból állnak, de hogyha a fluor bevitelével, szisztémásan a táplálékkal, úgyhogy nem tudom, hogy milyen fluortartalmú zöldségek, gyümölcsöket tudsz, Katikám, javasolni, most nem mit teszünk be, vagy pedig lokálisan, tehát helyileg fogkrém formájában, akkor hidroxilapatit kristályok helyett fluorapatit kristályok képződnek, mindegy, de sokkal erősebb és keményebb kristály szerkezet alakul ki a fluor hatására. Aztán, amit tehát elsősorban akkor mondom, hogy a mechanikus tisztításon van a hangsúly, tehát nagyon fontos, hogy jó fogkefét válasszunk. A jó fogkefe jellemzője az, hogy én azt mondom, hogy puha sörtéjűt vegyünk, és kicsi fejű fogkefe legyen. Azért, mert ez így praktikusabb, hogy az ember a hátsó fogakat is könnyebben elérhesse. Általában mindig jelölve vannak, hogy a puha jelzés, vagy soft típusú fogkefét vásárol az ember, mert maga a lepedék egy tulajdonképpen egy nagyon finom lerakódás a fogakon. Tehát ehhez nem kell erő, hogy az ember ezeket eltávolítsa, hanem egy finom fogmosással nagyon szépen karba lehet tartani. Tehát lehet, hogy úgy érezzük, mint egy, nem tudom, talán takarításkor, hogy érzi úgy az ember, hogy most akkor azzal a szőnyegtisztító kefével neki, és amikor jól megsikálom, akkor annál tisztább lesz. Fogak esetében ez egyáltalán nem javalt, azért is mondtam a puha fogkefét, vagy maximum közepes keménységűt, mert ha túl durván mosunk fogat, egyrészt látszöveti sérülést is okozhatunk, hogy az ember ledarálja az ínyét, megsértheti az arcát belülről, illetve a kemény szövet is, a fogszövet is elkophat. Sokszor alakul ki ilyen fognyaki kopás embereknél, pontosan azért, mert és általában ez a szemfogak területén szokott lenni, mert ez ott a kanyarban van, és akkor a jobbkezesek itt a bal oldalon szokták jól megsikálni, mert neki a kézes, jó megsikálják, és akkor jó tiszta, ugye ledarálják a fogak külső felszínét. És ugye szegény tévé Maciba is ezt láttuk, hogy így vízszintesen sikál, tehát abszolút nem hatékony fogmosási technika ez a vízszintes irányba való sikálás, mert egyrészt ugye ezt a kopást is okozhatja, és nem hatékony, hiszen a fogak azok ugye ilyen domborúak, példának mondhatnánk a fésűnek a tisztítását otthon, amit néha az ember megcsinálja, a fésű fogaira nem merőlegesen sikáljuk ki a körömkefével, hanem ugye az a párhuzamosan, hogy kijöjjenek közüle a szöszök. Hát ugyanezen a fogakkal is, mert ugye a fésűnek is fogai vannak, tehát akkor nem egyszerű a hasonlat. Tehát akkor figyeljünk oda, hogy ez a sepregető mozgás, vagy ez a körkörös mozgás, amit végzünk a fogakon, azok a fogak tengely irányába párhuzamosan történjenek, tehát ugye ez a föllemozgás az, ami hatékonyabb, és ennek nem szabad túl gyorsnak lenni, hanem inkább odafigyelve, persze a rutin majd ki fog alakulni, lehet aztán kicsit gyorsabban is, de inkább arra figyeljünk oda, hogy az íny felől, tehát a felső fogak esetében felülről lefelé irányban söpörgessük így a fogainkat, alul pedig ugye az ellenkező irányban, tehát alulról fölfelé, az íny felől, ne az ínybe sodorjuk bele a dolgokat, oda tunkoljunk bele esetleg ételmaradékokat, még hanem inkább kisöpörjük ezeket a ételmaradékokat, illetve a lepedéket. Aztán, ami még praktikus lehet, és fontos, hogy vannak olyan területek a szájüregben, ahol gyakrabban képződik fogkő, hát bármennyire is mossuk, sajnos vannak olyan területek, ahol jobban képződik. Ez a nyálmirigyek kivezető nyílásaival van összefüggésben. Például az alsó fogak esetében a metsző fogaknak a nyelv felőli oldalán van sokkal gyakrabban fogkő, meg általában az alsó fogakon van több fogkő, hiszen a gravitáció miatt azok jobban állnak a nyálban, és ahogy mondtam, a nyálban lévő ionok csapódnak ki a lepedékre. Elméletileg, ahol nincsen lepedék, ott fogkő sem alakul ki, tehát ez is fontos. És a nyelv alatti nyálmirigyeknek a kivezető nyílása az pont ott van az alsó metsző fogaknak a nyelv felőli oldalán, és hogyha az embereknek az nem is esik annyira kézre, hogy ottan megtisztogassák, és ott gyakrabban alakul ki fogkő. Én azt a területet én úgy szoktam, hát kinek hogyan fér hozzá a keze, de ezt is így lehet így alulról fölfelé sepregetni, vagy egészen fölülről magasan, merőlegesen, vagy hogy mondjam, tehát így lefelé tartva a fogkefét, azzal így megsikálni belülről. Azzal is nagyon hatékonyan lehet tisztítani. Tehát, hogy ezen a területen, hogyha fogat mostunk már, akkor erre érdemes ide visszatérni, illetve a felső fogak esetében pedig a felső nagyörlő fogaknak a külső felszínén van gyakrabban fogkő, mert a fültő, mirigy, a parotisznak a kivezető nyírása pedig oda nyílik. Tehát ott is gyakrabban folyik oda nyál, és hogyha ez megint hátrébb van, az emberek ugye hátsó fogakat nem látni annyira, hogy a kirakat legyen rendben alapon, hát akkor ott nem mossák meg annyira, és ott is gyakrabban van fogkő. Tehát felső fogakon kívül kell jobban mosni, alsó fogakon pedig az alsó metszőknek a belső felszínét érdemes jobban mosni, mert ott gyakrabban alakul ki fogkő. És ugye, hogyha nincs lepedék, akkor fogkő se fog kialakulni. Ez a jó hír. De mi van a fogközöknek a tisztításával, mert sokszor nem elegendő a fogkefével a fogmosás, ezért ehhez vannak nagyon jó eszközök. Ezekhez tényleg érdemes olyan eszközöket vásárolni, amik nem olyan drágák, viszont nagyon hatékonyak tudnak lenni. Ilyen a fogsejem, azt már biztos, hogy ismerik az emberek. Ezek közül a viaszoltat vagy wax feliratú érdemes venni, tehát waxolt vagy viaszolt, amik könnyebben becsúsznak a fog közé, és óvatosan, tehát nem szabad erőltetni, mert az ember sokszor erőltet, és akkor kevés, és akkor bum, belevágja az ínyébe, és akkor még rosszabb helyzetbe kerül, aztán meg is sérti, vagy elvágja. Hát óvatosan, ilyen előre-hátra mozgásokkal vigye be az ember, két ujjára föltekerül, akkor szépen ottan be lehet vinni, és ezeket a területeket is, amit említettem, illetve vannak, akiknél mondjuk tudja, hogy ott gyulladtabb szokott lenni, akkor azokat a részeket nagyon jól meg lehet tisztogatni. Ez az egyik. Hát itt van egy ilyen kis ábra, hogy az ember így föltekeri az ujjaira, és akkor két ujjal szépen mozgatva beviszi. De van ez a Super Floss nevű, ezt így hívják, nincs rá magyar szó, kis eszköz, ami nagyon hasonló a fogsejemhez, de igazából a cipőfűzővel is rokonságban van, mert olyan eleje van, mint a cipőfűzőnek, egy kis merevebb, mint egy ilyen tűszerűség, csak hát persze műanyagból van, ezt így be lehet szépen vezetni a foghézakba, a fogak közti területbe, fel van aztán egy bolyhosítva a további része, és az egy vastagabb anyag, amit lehet mozgatni aztán a fogak közötti területekben. De ennél, tehát hogyha valakinek ez még mindig problémás lehet a használata, mert lehet, hogy valaki korától fog, vagy a betegsége miatt nem lát jól, vagy manuálisan nem olyan ügyes, akkor talán még jobb választás lehet a fogköztisztító kefe, vagy fogkefe, ami olyan, mint az üvegmosó kefe, csak icipicibe, és ez nagyon praktikus, tehát ezt érdemes használni. Aki fogvályozik, az felejtse el, az inkább öblítse ki a száját, és egy ilyennel próbáljon meg mahinálni a szájával, mert ezzel tényleg sérülésmentesen és nagyon hatékonyan lehet nem csak az ételmaradékot eltávolítani, hanem a lepedéket is, hiszen tényleg az üvegmosókefe elvén működik, és egy ilyen vékony drót köré van sodorva ez a sörte rész, és azt szépen be lehet vezetni. Többfajta méret van, van vékonyabb és vastagabb, érdemes több méretet tartani otthon. Ezeket lehet cserélni általában a nyílen, és szépen óvatosan, szinte mindenhová be lehet ezeket vezetni. Érdemes ezt is naponta használni. Fogmosást kiegészítendő. Hát itt van egy ilyen kis ábra erről is. Akinek pótlása van, vagy fogszabályzó készüléke van, azoknál is nagyon jó kiegészítő eszköz. Vagy akinél ugye a fogágybetegség miatt kialakul egy ilyen visszahúzódott íny, nagyobb a rés, könnyebben bemegy oda az ételmaradék, fogkefében nem lehet kitisztítani, ugye a lepedék is inkább kialakul, azokon a területeken még inkább lehet ezt tartani. Tehát az a jó hír, hogyha valakinek elindul ez a folyamat, hát nem volt idő beszélni arról, hogy hogyan lehet kezelni a fogágybetegségeket, de természetesen a fogorvos ugye el tudja távolítani ezekkel az ultrahangos készülékeivel ezeket a fogkövet, gyönyörűen ki lehet takarítani, és ott, ahol csontveszteség alakult ki, sajnos ott már nem fog visszaállni az eredeti állapot, mert csont az már nem tud oda visszaépülni, viszont folyamat megállítható, és akkor ez az állapot fenntartható. Tehát akiknél például szinte 50%-os fogágypusztulás van, tehát mondjuk a fog gyökerének a fele van a csontban, és icipicit mozog a fog, de hogyha ezt az állapotot fönntartja egy jó szájhigiénével, a fogorvossal együttműködve, akkor megmarad a foga az illetőnek, és bár lehet, hogy esztétikailag nem egy jó szép látvány, hogy ugye le van sorvadva, de még mindig funkcióban működő fogról van szó. Természetesen egy paradontális műtéttel van mód arra, hogy visszaállítsuk aztán a fogágyat, tehát hogy az íny és a csont visszaállítsuk az eredeti állapotára, csak ezek már komoly műtétek. és nagyon kellemetlenek is lehetnek. Tehát itt mindig el kell dönteni, hogy mi a cél, mi az, amit szeretnénk. Nagyon sokfajta megoldás van. De most igazából inkább a prevencióról beszéljünk. Hát igen, a fluorról mondtam. Aztán ilyen kémiai kontroll lehet az, hogy a fogkrémek tartalma, amiről már volt szó, illetve a szájöblögetők, oldatok használata. Kétfajta ilyen oldatot érdemes, ami komolyabb, ezt tegyük hozzá, mert nagyon sokfajta ilyen szájvíz van. Nagy részük csak ugye mentol tartalmaz, bár elmondható, hogy a mentol, a kakukkfű kivonata, vagy tehát a menta, a kakukkfű kivonat, kakukkfű olaj, mert ezek inkább olajformában vannak, és ezeknek a általában alkoholos oldatát készítik, és azt alkalmazzák. Akkor az eukaliptus olaj zsájából is készítenek. Az is ilyen fertőtlenítő hatású, azt mondjuk nem kell olajformában. Azért készítenek olajat, mert sokkal koncentráltabb a hatásuk. De a zsáját azt ugye az ember csinál egy főzetet, és azzal öblöget, nagyon jó fertőtlenítő hatása van, és nyugtató hatása van a nyálkahártyákra. Ellentétben a kamillával az inkább a bőrre jó, a zsája az pedig inkább a nyálkahártya gyulladásokra nagyon jó hatású. És például a Listerin nevű készítmény, ha ugye márka nevet kell mondanom, egy baja van, hogy iszonyatos alkoholtartalma van, borzasztóan csíp és nagyon magas az alkoholtartalma van, de ez például ilyen gyógynövénytartalmú öblögető, de tényleg nagyon magas alkoholtartalma, azért hívom fel a figyelmet, felszívódik, nem szívódik fel belőle szerintem semmi, de nagyon tud csípni, ugyanúgy, ahogy a jód is csípi az embernek ugye a bőrét, de ezekben növényi olajok vannak, és nagyon komoly tiszta koncentrátumban vannak, azt hiszem, hogy is kakukkfű, eukaliptuszolaj, meg mentaolaj van. A másik nagy csoport pedig a klórhexidin tartalmú készítmények, ilyen például a korzodil, vagy a kúraszept, ez egy abszolút szintetikus vegyi anyag, ez a klórhexidin, ezt gyógyszertárban is elő lehet állítani, tehát most nem kell ezért rögtön ezeket a készítmények megvenni, de tehát gyógyszertárban is elő tudják ezt állítani. Ezek is antibakteriális hatásúak, tehát csökkentik a baktériumok szaporodását a szájüregben, és ezáltal segítik a regenerálódását a szöveteknek. Tehát például egy fogkőlevétel után, amikor valakinek szépen megtisztították a szájüregét, volt egy ilyen professzionális szájhigiénés beavatkozás, akkor utána kúraszerűen napi szinten kell használni egy hétig legalább ezeket az öblögetőket, utána pedig hát hetente egyszer-kétszer érdemes csak ilyet használni, ezeket a tömény készítményeket. Aztán, hogy az ember milyen egyéb megoldásokat talál, amik kevésbé erősek, azokat lehet, hogy Katalin tud majd mondani erről, milyen növényi olajok vannak, amiket lehet esetleg használni öblögetőnek.
Amint így visszaemlékezem, ugye a mentát, amit mondtál, az fertőtlenítő hatású, ugyanígy a citromfű, annak is van egy antiszeptikus hatása, tehát fertőtlenítő hatása, aztán a kakukkfű, az antibiotikus hatása van, és lehet a cickafark, a kamilla, a kamillát azt mondtad, hogy jobb kívülre, a zsáját említetted. Én azt hiszem, hogy még néha van olyan szájvíz, ami fahéj tartalmú.
Fahéj, így van.
Úgyhogy elképzelhető, hogy a fahéjas szájvizek is még ilyen antiszeptikus hatásúak.
Tehát most nagyjából ezeket mondtam el, amelyek fontosak lehetnek a megelőzésben, illetve a kialakult betegségek kezelésében, de hát ugye a fogorvos feladata sokszor ugye az is, hogy kialakul a fogszúvasodás, vagy a fogágybetegség, ugye azt is kezeljük. Volt szó, hát ezt így elsorolom most, hogy a szakmám, hogy mivel foglalkozunk, de hát nem tudom, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor lehet erről még beszélgetünk, de ez nem tudom mennyire, ugye elment az idő, csak azért mondom, hogy ha valakit érdekel, hogy hogyan készülnek ezek a tömések, hogy milyen anyagokat használunk, vagy hogy milyen fogpótlások vannak, milyen modern technikák vannak, milyen lehetőségek vannak. Tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a fogorvosnak tényleg az az elsődleges feladata, hogy a rágó funkciót helyreállítsa, és két nagy részből áll így a fogászat, amikor tulajdonképpen szívű konzerváló fogászatnak, ugye a neve is azt mutatja, hogy konzerválni próbáljuk a fog állapotát, visszaállítani a fog eredeti formáját tömésekkel, illetve azzal, hogy gyökérkezeljük, megtartsuk a fogat. illetve koronát készítsünk, hogy ugye ezt a fogat, ha már nem tudjuk tovább tömni, mert annyira elpusztult, vagy le kellett fúrni a fogszövetet, akkor már ugye egy koronával, egy sapkaszerűen körbevesszük a megmaradt fogszövetet, tömőanyagot. És a másik terület aztán a fogpótlás. Ugye ez is a neve adja, hogy a hiányzó fogakat pótoljuk, hiszen a gyulladás miatt, amikor már egy fogat nem tudunk megtartani, mert már gyökérkezeltünk, már egy csappal is felépítettük, meg már korona is maradt, és már végképp teljesen tönkre ment a fog, mert már nem bírta a szegény fog ezt a sok traumát, vagy elrepett, vagy begyulladt, és nem kezelhető, és el kellett távolítani, akkor ugye a fogpótlásokról van szó. Ilyenek esetekben készítünk hidakat. Ez a klasszikus ugye megoldás, hogy a hiányt határoló fogakat prepaáljuk, úgymond koronákat készítünk rá, és ezek mint a híd tartó, hát egy pillérfogakon lévő elhorgonyzó eszközöket köti össze a tag, ami pótolja az elveszett fogat. A legmodernabb technika pedig az implantáció, ami ugye szájsebészet területe, amikor pedig egy műgyökeret ültetünk be. Ez a műgyökér, ez most már csak ilyen titán ötvözetből készülnek, és ezek a titán ötvözetek, ezek azok, amik tulajdonképpen nem csak hogy szövetbarátok, hanem olyan bioaktív anyagok, hiszen nem csak hogy elviseli a szervezetünk ezt az anyagot, hanem egyszerűen ránő a felszínére a csont. Annyira csodálatos, hogy egy ilyen biológiai egység alakul ki az implantátum és a csont között. Tehát egy ilyen szövettani metszetet, ha megnéznék, akkor azt lehet látni, hogy az implantátum réseiben eleve durva felszínére, hát mondjuk mikroszkóposan durva felszínére készítik az implantátumokat, hogy a csontsejtek azok szépen ezekbe az egzugokba be tudjanak oda nőni, és bár ezek úgy néznek ki, mint egy facsavar, és a fog szájsebész tulajdonképpen abszolút egy ilyen asztalos szakma, hogy belefúr, és van ilyen önvágó menete ezeknek, és becsavarja, és akkor tényleg olyan jól tart. De nekünk nem az a célunk, hogy mechanikusan rögzüljön ott, mert hát azért nem fából vagyunk, hanem egy élőszövet, viszont ezt használjuk ki, mi fogorvosok, szájsebészek, hogy ne ez a mechanikai feszültség, ugye ez az éghatás alakuljon ki az implantátum és a csont között, hanem ez a biológiai egység alakuljon ki, és ez tartsa aztán a fogat, a műgyökeret, és erre tudjunk aztán koronákat készíteni, vagy hatásokat. Ez úgymond a csúcs technológia, most jelenleg a fogászatban, de hát most már ez is kezd elterjedni, most már mindenhol használják, mert annyira megbízható kezd lenni ezek a módszerek. De maradnak még azért a fogpótlások, tehát a fogsorkészítés is egy nagyon fontos dolog, mert sokszor ugye annyira elpusztulhat az álcsont is a gyulladás következtében, tehát felhívom a figyelmet arra is, hogy a fogak pótlása azért nem csak arról szól, hogy most akkor a, mit tudom én, szép legyen, és akkor most akkor van neki egy szép porcelánhídja, és akkor milyen jól néz ki, hanem azért is nagyon fontos, hogy a funkció visszaadása mellett, hogy a akkor eltávolítunk egy fogat, akkor tulajdonképpen ez az erőrendszer meggyöngül, ami a fogak között vannak. A fogak ugye nincsenek összenőve, de kontaktpontok vannak a fogak között, és ezért van az, hogy amikor egy fogat eltávolítunk, akkor sajnos a foghiányba elkezdenek bedőlni a szomszédos fogak, illetve a vele szemben lévő, a foghiányjal szemben lévő területen lévő fog, az pedig elkezd belenőni, mert ezek a fogak keresik az erőrendszert, hogy mechanikailag ugye meg legyenek támasztva, és egymásnak úgymond segítsenek rágás közben, megtámaszkodjanak egymáshoz képest. És ezért fontos, hogy pótoljuk a fogakat, mert később ilyen egyre nehezebb az ilyen ferde, bedőlő fogakat előkészíteni egy pótláshoz. Nem megfelelő okklúzió vagy érintkezés alakul ki, aztán a szembe levő fogakkal egyre kevésbé fog tudni rágni az illetővel, hiszen a rágó felszín eltekeredik, elferdül, és ezáltal kevésbé hatékony a rágás. Nem beszélve arról, hogyha végképp elhanyagoljuk a fogpótlást, hát az emésztőtraktusnak a hátra levő többi részét is terheljük azzal, hogy egyszerűen nem tudjuk olyan minőségbe továbbítani, tehát úgy olyan apróra, finomra rágni az ételt, hogy aztán a gyomorban ez, az emésztés az hatékonyabb lehessen, és túlterhelődik aztán az ember. Tehát mindenképpen valamilyen formában fontos a fogpótlás elkészítése. Ez lehet egy implantáció, lehet egy klasszikus hídmegoldás, porcelán hídmegoldás, vagy pedig a kivehető fogsoroknak is abszolút létjogosultsága van, nem elvetendő egyáltalán. Nagyon fontos, hogy ezáltal is pótoljuk a fogat és a rágó funkciót vissza tudjuk adni. Itt is több fajta van, ugye vannak, amelyek ilyen részleges foghiányt pótolnak, vagy a teljes foghiányt ugye pótolnunk kell. Sokszor például van olyan eset, amikor valaki szeretne, hogy implantáljuk meg, de javasoljuk azt, hogy inkább fogsort készítsünk, vagy fogsorral kombinált implantációs munkát készítsünk, mert annyira elpusztult az álcsont, hogy ugye azt is pótolnunk kell valahogy. Az iszonyú mennyiségű műcsonttal lehetne esetleg valahogy oda helyreállítani, de azt, hogy az arca ne legyen olyan beesett például, azt egy kivehető fogsorral sokkal szebben lehet helyreállítani. Például ott a Mari Zsuzsi, annak is fogsor van pont azért, mert valószínű, hogy nem lehet másképpen pótolni, de hát most sok már egyéb példát lehetne mondani, de ez tényleg így van, hogy nagyon fontos, hogy akár fogsorokkal is, de pótoljuk a foghiányokat. Nem tudom, hogy mi az, amit még, hogy kérdések vannak, így van. Szájzuhany, igen, jó kérdés. A szájzuhany elsősorban arra jó, hogy az ételmaradékokat eltávolítsuk a fogok közül. Arra egyáltalán nem lehet használni, hogy a lepedéket teljesen eltávolítsa. Főleg azoknak jó, akiknél kialakult már valamilyen fogágy sorvadás, tehát nagyobbak a hézagok a fogak között, és könnyebben belemegy az ételmaradék, vagy esetleg fogpótlások vannak, ami alá szintén könnyebben bemehet az ételmaradék, azokat könnyen el lehet távolítani a szájzuhannyal, de nem mellőzi a fogmosást. Tehát ilyen kiegészítésképpen. Nagyon fontos, hogy ne az íny irányába használjuk a szájzuhanyt, tehát ne oda mossuk bele az ételmaradékot vagy a lepedéket, hanem inkább onnan elfelé használjuk a szájzuhanyt.
Másik terület a fogénynek, a vérkeringésének a serkentése.
Hát én azt mondom, hogy az is lehet, csak óvatosan, hogy ha túl erősre állítva például egy szájzuhany, ha valahol például van egy ilyen tasak, egy kezdődő tasak, hogyha oda véletlenül belemegy a szájzuhany, azt sokkal jobban kiszakíthatja, megsértheti. Én azt mondom, hogy a fogkefével, ahogy említettem, ugye az íny felől mossuk a fogunkat, tehát azáltal, hogy ott masszírozzuk a fogkefével az ínyt, azáltal is ugyanezt a hatást érhetjük el, és egy puha fogkefe nem fogja bántani az ember ínyét, pláne, hogyha egészséges. Ha pedig érzékeny, akkor pedig a fogorvoshoz el kell menni, mert meg kell keresni, hogy vajon esetleg ott egy fogkő van, lepedik, vagy tömés nem jó.
A fogény betegségekhez kérdezném, hogy nekem nagyon le van sorvadva az alsó ínyem, de nem fáj semmi, meg nincsenek gyulladások benne, csak úgy sorvad, és hogy mit tudok én ezzel most csinálni? Rendesen mosom a fogam, meg így ezzel a bőrös technikával. Mit tudok csinálni?
Meg kell nézni, hogy miről van szó pontosan. Az is elképzelhető, hogy van olyan szituáció, hogy az álcsont és a fog mérete, illetve a fogak száma miatt a fogak körüli csont az eleve kevesebb tud lenni. Tehát itt ilyen anatómiai különbség is lehet. Most csak azért, mert hogyha valakinek van egy erős temén álcsontja, és abban vannak mondjuk átlagos méretű, vagy esetleg kisebb fogak, akkor logikus, hogy a fogak körül eleve ugye vastagabb csontozat van. És pláne azoknál, akiknek még fogszabályozzák is, tehát ugye kitolják a fogait például, vagy ez az aránytalanságban, hogy gyengébb a csont, vékonyabb a csont, de viszont nagyobb fogakat örökölt valamelyik őstől, akkor lehet egy ilyen aránytalanság, és a fogívben lévő feszültség miatt is, ahogy kinyomódnak ezek a fogak, jobban lesorvad az íny. Tehát lehet egy ilyen hátterés ennek a dolognak, de meg kell vizsgálni mindenképpen, hogy mi van a háttérben. Lehet, hogy esetleg íny alatt van valamilyen gyulladás, fogkő, vagy pedig valami helyi egyéb tényező lehet. Tehát sajnos hozzá kell tenni, hogy vannak nagyon agresszív íngyulladások is, amikor például egy adott fog mentén olyan rapidan kialakul egy agresszív baktériumtelep, hogy szinte hetek alatt meglazul egy fog és kiesik. Ez általában olyan esetekben fordul, amikor az szervezet általános egészségi állapota is mondjuk gyengébb, és kialakul egy ilyen nagyon agresszív baktérium csoport.
És a C-vitaminos kezelése?
Ja, hát nem beszéltem, igen, itt a vitaminokról is lehetett volna beszélgetni, hogy nagyon sok vitamin van, ami... És az A-vitamin is például azok a sejteknek a regenerációjában fontos, hiszen a, hát úgymond ektodermális eredetűek a fogak, tehát a hámsejtekhez hasonló eredetűek fejlődéstanilag. A C-vitaminet, ez a skorbutot ismerik az emberek nagyjából, ezt a betegséget, hogy a C-vitamin hiány ugye okozta ezt a fogíny, fogágy gyulladást, és emiatt ugye lazultak meg a tengerészek foga, és akkor ez a savanyú káposztával és citrommal kezelték őket, és akkor a magas C-vitamin következtében helyreállt az egészségi állapotuk. Aztán a B-vitamin kárgyesszel szembeni védőhatását emelném ki, és ugye a D-vitamin mindig ugye a kálciumnak a...
Nemrégiben olvastam, illetve apukám olvasta nekem, hogy a D-vitamin ugye napozással vehetjük magunkhoz, hogyha nem tabletta formájában akarjuk, és a D-vitaminnak az az érdekes kettős hatása, ez itt ez az helyzet áll elő, hogy egy csapásra két legyet ütünk, ugyanis a szervezet a D-vitamint koleszterinből képzi. Tehát napozás hatására egy csapásra két előnyt szerzünk, egyrészt csökken a koleszterin mennyiség a szervezetbe, másrészt D-vitamint alakít a szervezet a koleszterinből. Tehát menjünk minél többet. Azt mondják, hogy naponta 15 perc az arc és a kéz napon levése, tehát 15 perces napfényterápia, az elegendő a napi D-vitamin szükséglethez. 15 perc arc és kéz napoztatás.
Bocsánat, ha jó koleszterint használja ezt a szervezet, vagy rosszabb, de nem mindegy.
Hát ennek utána nézek, ennek utána nézek.
Termeli, és akkor az üsz koleszterin szint csökken, de a rossz koleszterin szinten nem változik.
Ezt meg fogom nézni, jó? Mert erre van egy KNOL gyógyszerhatástankönyvem, abban majd megnézem.
Igen. Milyen anyagokkal dolgozunk? Hát úgy kezdjük az amalgámmal, ugye ez a legközismertebb. Az amalgámmal tulajdonképpen ugye a WHO álláspontja az, hogy azért nem vonják ki tulajdonképpen a forgalomból, mert mérlegelni kellett azt, hogy milyen egyéb alternatív anyagot találjunk, ami ennyire tartós és ennyire olcsó. Tulajdonképpen ezért nem vonják ki a forgalomból, bármennyire is ugye nehéz fémeket tartalmaz, és ugye mérgező hatásuk van, bármennyire is mondjuk minimális, ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen a friss tömésből származhat elsősorban a higany, ami a szervezetbe bejuthat. Ennek is a 80%-a az biztos, hogy kiürül az emésztőrendszerből. Aztán a 20%-ában mi történik, azt pontosan azt nem tudom, de hát az valamilyen szinten a szervezetünkben maradhat. Nagyon kicsi mennyiségről van szó, az is igaz. És azt is mondhatnánk, hogy sokkal több szennyezőanyag van itt a budapesti levegőben, mint abban a kevés higanyban. De az tény, hogy mégiscsak egy nehéz fémforrás, és főleg nem is a paciensek, hanem inkább a fogorvosok, az asszisztensek az, akik fertőzöttek, hiszen ők vannak állandóan ott, akik kevergetik ugye ezt az amalgámtálat, illetve a levegőbe vagy a rendelőbe ugye szétgurulhatnak ezek a higanyszemcsék, és ugye azokkal kontaminálódhatnak, és ugye bekerülhet a szervezetükbe. Tehát inkább azt mondom, hogy a fogorvosok és az asszisztensek vannak kitéve ennek a veszélynek. És hát tényleg ez az oka, hogy van még a higany, mert gondoljunk bele, hogy hát jó, Magyarország is, de Magyarországon a szegényebb országokban egyszerűen nincs olyan alternatív anyag, amivel megoldhatnák ugye a fogaknak a konzervatív ellátását. Egy másik csoport ugye a fehér tömőanyagok, ezek közül is vannak az üvegionomer cementek, amiknek az a jó tulajdonságuk, hogy már esztétikusabb színük van, viszont nem olyan fényesre polírozhatóak, tehát mattabbak azért egy kicsikét, mint a kompozitok, viszont van fluor tartalmuk, és a foghoz képesek kötni, valamennyire ugye a fluor által erősítik a fogat is, de nem olyan erős szakító szilárdságuk van például, mint az amalgámnak, vagy mint a kompozitoknak. A tömőanyagok csúcsa, tehát a kompozit tömőanyagok, amelyek tulajdonképpen akrilát alapúak, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, tehát műanyagokról van szó, műgyantákról van szó, csak olyan állapotúak, amik ugye ezeket a szájüregi körülményeket is bírják. Természetesen ezek vannak keverve mindenféle olyan anyaggal, amivel optikai hatást fokozni tudják, tehát hogy minél inkább fogszínű legyen, minél fényesebb legyen, vagy transzparensebb legyen, vagy opakabb, mattabb legyen, ahogy a fogorvos dolgozni szeretne, mert ez is egy ilyen szobrász szakma. Törekszünk arra, hogy minél inkább vissza tudjuk állítani direkt technikákkal, tehát nem a fogtechnikus segítségével, hanem én ott a szájban vissza tudjak állítani egy fogformát, fel tudjam építeni annak a fognak az anatómiai formáját. És ezek közül csodálatos munkákat lehet végezni, mert tényleg egy szép tömés, egy előső fogva szinte láthatatlan. tud lenni. Ezt úgy hívják, hogy fotopolimerizációs tömőanyag. Ez a neve, fényre kötő, ez a jobb szó, így van, fényre kötő tömőanyag. Ezek általában kompozitok. Hát ez azért drágább, mert ezért ehhez kell egy fotopolimerizációs, egy ilyen lámpa, amire ezek műanyagok, és a műanyagoknak a kötését polimerizációnak hívjuk. Maguktól is megkötnének, polimerizálódnának, csak fokozza ez a fény, hogy gyorsabban megkössön, hiszen a szájüregben nem igazán kedvezőek a feltételek ezeknek a tömőanyagoknak, ezért gyorsítják ezzel a fénnyel a kötését, mert ott ugye párás, nedves területen is, hogy a kötés az erősebb legyen és tartósabban ragadjon a foghoz, ezért ezt így ezzel a technikával csinálják. Hát ezek a drágábbak persze, csak esztétikusabbak és tartósabbak.
Én azt szeretném kérdezni, hogy említettem, hogy itt a felső fogakon hátul képződhet fog, fült mirigy, hogy ha valakinek mondjuk feldagad az egyik arcfele, de nem fogászati okból, lehet fült mirigy jól adás?
Persze.
Vagy ez a fettük egymással, vagy ott mondjuk mit tart?
Hát egy fültőmérő gyulladás banálisan abból is adódhat, hogy van egy nyálkő például a kivezető nyílásban, ami elzárja azt a területet, és akkor azért duzzad meg. Lehet szájüreg felől egy fertőzés, vagy nem a szájüreg felől, hiszen ott nyirokcsomók is vannak azon a területen. Hát egy eléggé izgalmas terület, mert ott a arcideg is keresztül vonul azon a területen, nyirokcsomók is található, aki ott. Ezért a mumps az tulajdonképpen ugyanott alakul ki, de ott nem a nyálmirigy gyulladásról van szó, elsősorban nem a nyirokcsomóknak a iszonyatos duzzadásáról van szó. Tehát ez lehet más is. Lehet azon a területen valamilyen gyulladásos folyamat, hiszen a nyirokcsomók azért duzzadnak meg, mert a adott területen valamilyen gyulladás van, és ezért az immunrendszer fokozott működése következtében innen látja el azt a területet jobban. Ezért lehet az egy középfülgyulladás is, lehet valamelyik fognak a gyulladása, szájüreg gyulladás, vagy egy, mit tudom én, torokban lévő betegség, vagy akár a bőrön egy valamilyen gyulladásos pattanásból kifolyó dolog, tehát egy szőrtűző gyulladás, vagy ilyesmi.
És ezzel mondjuk
a bajtosokkából? Határterület, el lehet jönni, megnézzük, legalább azt derítjük ki, hogy most tudunk-e segíteni, vagy sem. Igen.
Többször próba került a döntő bizonyítékkönyv, nagy kedvencem nekem is, és mondtad, hogy elfogyott, tehát, hogy nem lehet venni. Rajta van az egész könyv az interneten. Ebbét színekbe azt szoktam olvasni, nagyon szeretem, vagy kinyomtatok egy-egy fejezetet.
Jaj, de jó. Na, és ez melyik honlap? Vagy hol lett?
Úgy hívják, hogy golgota.hu. Tehát ez a TH-val Golgota. Golgota.hu.
Jó, valaki felírtam, mert nekem most nincsen, tudom, majd akkor leteszem. Jó.
Golgota TH-val.
Golgota.hu. Jaj, szuper.
Ebből színebben szoktam olvasni, úgyhogy nagyon jó.
Köszönjük szépen. Igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy mitől függ az, hogy valakinek állandóan képződik a fogköve, valakinek meg évekig nem.
Ez sok minden.
Genetika vagy...
Igen, ez lehet az is. És visszatérve, tehát nem az a lényeg, hogy csak ezeken a területeken van fogkő, amiket említettem, csak segítségképpen mondtam, hogy ezeken a területeken gyakrabban alakul ki. Tehát mindenhol kialakulhat sajnos fogkő, hogyha valaki nem tisztítja megfelelően, és ott marad a lepedék. De ez összefügg a nyál tartalmával, az összetételével, és természetesen a nyál összetétele, ez lehet egy genetikai dolog, alkati adottság, de lehet a, természetesen a táplálékból eredeztetően, hogy valaki például mennyit iszik, ugye ez is befolyásolhatja a nyál minőségét, az, hogy mit eszik, mennyi ásványanyagot vesz magához, aztán a refluxbetegség is befolyásolhatja ezeket a dolgokat. Az nagyon súlyos, nem csak a fogkő, hanem a savas tartalmú dolgok jönnek föl, és ezek is tovább savasítják a szájüreget, és okozhatnak. Nem is fogszúvasodás, hanem egyszerűen nagy felületeken leoldódik a fog felszíne. Tehát az ilyen pacienseknél azt lehet észrevenni, hogy a szájpadlás, illetve a nyelv felőli oldalakon egyszerűen, mintha elkopott, lemálott volna a fog szövet annyira. durva tud lenni ez a jelenség.
És még azt akartam kérdezni, hogy tök helyen olvastam, hogy az igaz, de hogy közvetlen érkezés után rögtön nem szabad fogat mosni. Különböző, van amelyik azt mondja, hogy fél óra, valamelyik azt mondja, hogy egy
hát, hogy mi akarjuk élvezni az ízeket, még akkor megértem,
nem
hogy
tudom,
lehet.
Nem emlékszem, mivel indokolja.
Én hallottam erről egyébként, és a végtelenül vitaminnal összeférésben hallottam, hogy
na.
Úgy képződik, hogy egy is, hogy szívódik a B12, de nem most az ember közvetlenül étkezés után fogad.
Igen.
Szintésként még a C-vitamin ilyen, illetve általában a savas táplálékok, azok megmarják a fogzománcot, az étkezéskor felújítják, és ezért nem érdemes utána fogatmosni. Tehát savas, kúrgos ételek után probléma
ja, igen,
ezért kell tartani szünetet utána, igen. Hogy visszaépüljön egy kicsit, illetve hígújon.
Itt igazából lehetséges, csak mint említettem, a fogmosásnál nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt az ember nagyon sikáljon, ezért fontos a puha fogkefe, tehát a puha sörtéjű fogkefék használata, amivel könnyedén el lehet ezeket támogatni. Tehát ez igazából, nem tudom mihez hasonlítsam az állagát a lepedéknek, de hát ilyen túrószerű valami lehet ez, ami egy ilyen puha dolog, ugye, és az nagyon könnyen le lehet mosni a fogról. Tehát aki így most fogad, az nem hiszem, hogy túl sok kárt tudna tenni a fog szövetét, de annyira nem oldódik, vagy puhul föl a fog azért, hogy ezzel károsíthatnánk.
De bocsánat, de nekem is azt mondta a fogorvosom, hogy én almát tettem, akkor se egy fél órán belül nem mossa a fogat.
Most az almával, meg a savas dolgokkal megint ez a gond, hogy és érdekes módon a banán az, amelyik a leginkább fogszúvasodást okozó gyümölcs, mert nagyon erősen lepedékképző, és valamiért az összetétem nagyon savas típusú, és cukortartalma miatt valószínűleg azért savas gyümölcs, tehát például a banán is egy kevésbé jó ebből a szempontból a savassága miatt. A hölgy akart még valamit kérdezni.
Minek az oka lehet, hogy az eddigi világos fog megsötétedik?
Hát az egy elszíneződés. Tehát ez a teától, vagy a ételekben
jössz. És olyan fémes ízt is érzek.
Hát ez a fémes íz az inkább a vérzéstől van, meg a gyulladástól. Igen. Hogy ezek váladékozik és gyulladásban.
A vérben sokkal.
Hát azért van a vérnek olyan fémes íze, ugye? Lehet. Ez sajnos azért van, mert már ott gyulladás van, tehát a fogkő az igazából 3-4 nap alatt alakul ki. A fogkő szempontjából mondjuk elég lenne 3 naponta fogat mosni, mert olyan lassan alakul ki a fogkő, de sajnos viszont tényleg kialakul 4-5 nap alatt, és ezért van az, hogy ott már egy stabil baktérium forrás van, és ezért ott folyamatosan már akkor gyulladásban van az íny, és a gyulladás az mindig vérzéssel jár, ezért van egy ilyen fura szájíz, váladék, szerózus vagy véres váladék lehet ilyenkor már a szájban, és ez is okozza a rossz lehelletet. Tehát, hogyha valakinek csak az a tünete, hogy most rossz a lehelletem, annak is lehet az oka az, hogy igen, lehet, hogy van valamilyen gyulladás a szájban, ami nem biztos, hogy fogkő, lehet esetleg például egy elálló tömésszél, esetleg vagy a koronaszél áll el, az is ugye egy ilyen plakretenciós terület, tehát ahogy a lepedék könnyebben megtapadott, és azért van így gyulladás. Tehát ennek utána kell járni.
Elnézést, ez igaz, hogy az én vérző, én például a piros paprika az jó?
Én nem tudok ilyenekről, tehát én nem tudok segíteni, szerintem annyira nem lehet jó. Hát jó, hát a piros paprika, tehát hogy, ugye az biztos, hogy elpusztít mindent, tehát abból a szempontból, hogy lehet, hogy jó, hogy szétmarjuk az ínyünket, és akkor baktériumok is elpusztulnak. Hát ilyenek lehetnek. Meg ugye enyhe fájdalmat még nagyobb fájdalommal lehet csillapítani. Technika.
De mint a piros paprikának az antiszeptikus hatását, meg a vér, itt is a vérkeringésserkentő hatását használják föl.
Lehet.
De véleményem szerint nagy hintításba kellene használni.
És meg az okot kell megszüntetni, elsősorban úgy gondolom, tehát hogyha ott van valami fogkövet, akkor el kell távolítani.
A B12 elhangzott nem a felszívódásra, hanem a képződésre, tehát miután baktériumon képezik a B12-t. Ezért gyakorlatilag, hogyha a szájban még ott marad rövid ideig a félig szétbontott tápanyag, akkor abból keletkezhet elvileg B12, az a nagy a vita, hogy ez aztán tényleg hasznos és felszívódik-e vagy sem. A másik az, hogy elhangzott az, hogy a lugos is, meg a savas is rossz. Ezt én nehezen tudom összerakni. Én azt gondolom, hogy a savas az rosszabb, lehet a fognak, mert hogy a lúggal folyamatosan találkozik, mert a nyárban képződő
eleve lúgos a
kémhatás. Az gyakorlatilag lúgos kémhatás.
Igen, eleve lúgos kémhatás a szájüreg.
Úgyhogy ezzel többször találkozik. A sav az, ami valószínűleg...
Persze, egyértelmű a sav. Tehát igazából, ahogy beszéltünk róla, hogy a fogszúrasodás kialakulásában ez a savas tényező az, ami okozza, hogy kioldja.
Viszont van egy nagy csoportja az ételeknek, méghozzá az ecettel készült ételek, és ez egyébként a Bibliában is benne van, hogy az ecet, ami a
fogakat megmarja.
Megmarja, igen. De ezt gondolom, hogy a zománc szempontjából is.
Persze, tehát itt, ahogy említettem, ezt a reflux betegséget is, ugye ez is ugyanezt jelenti, vagy aki savas ételeket fogyaszt túl nagy mennyiségben, azoknál is a fogkopás. És érdekes módon, hogy például most egyre több cikk jelenik meg arról, hogy egyre komolyabb probléma a fogszúrosodás vagy fogálybetegségek mellett a fogak kopása, és ezt hozták párhuzamba azzal, hogy a savas ételeknek a fogyasztása is egyre inkább. Tehát a civilizáció országokban ugye egyre savasabb ételeket fogyaszt, ugye nagyobb fehérje fogyasztás, ezek a cukros üdítők, szénsavas üdítők fogyasztása, magas savtartalmú gyümölcslevek fogyasztása. Hát ezek fogyasztása miatt ugye egyre gyakrabban van kitéve a szájüreg a savas kémhatásnak, és emiatt ugye oldékonyabb a fog, ahogy beszéltünk erről, a rágáskor is jobban kopik a fog. És ezért van aztán az, hogy ugye koronákat kell készíteni, vagy töméseket kell gyakrabban csinálni, nem csak azért, mert elszúrosodott a fog, hanem azért, mert egyszerűen elkopott.
Most ehhez, nekem az az érzésem, hogy ugye a kálcium az alapvető csontképző anyag többek között, és hogy ezek a kálciumok minden olyan anyaggal, például az ecetsavval, kálcium acetát vízben oldódó sót képez. Az már eleve a vízben oldódó só, az azt jelenti, hogy oldhatóvá válik a kálcium, és az már kiürül abból a szerkezetből. Tehát ugyanígy a citrom is, a kálcium citrát képződik, az is vízben oldható só. És azt gondolom, hogy a kálciumklorida só a sima.
Hát ez a fogszúrosodásnak a lényege tulajdonképpen, ez a savak által kioldódik az ásványi anyag.
Én annyit mondanék, tehát most itt a savakról van szó, én állatorvos vagyok, és tehát az állatoknál az a speciális helyzet, hogy náluk a fogszúrosodás nagyon ritka, tehát igazából nem találkozni vele, aminek a fő oka az, hogy nekik ugye a nyáluk az sokkal lúgosabb kémhatású, mint az emberi, meg ők egy kicsit jobban rágnak, és ezért több nyálat termelnek, tehát jobban lúgosítják vissza a szájnak a pH értékét. Pont ezért náluk nem fogszúrosodás fog jelentkezni, hanem egyéb más probléma. Tehát mondjuk itt az emberrel össze lehet hozni azt, hogy nekünk nem annyira lúgos a nyálunk, nem eleget rágunk, tehát nem eléggé hamar vissza a pH-t, meg az, hogy túl sok savasat eszünk, hogy mondjuk állatok nem szokás.
Hát igen, az. Igen.
Tehát mondjuk én így ezt...
Igen, hát ez logikus, igen.
Csak szeretném megkérdezni, hogy szó volt itt a idővel az fogénysorvadásról. A fogénysorvadást egy picit lehet befolyásolni azzal, hogy mennyire rohamosan romlik, ahogy múlik az idő, hogyha az ember jó alaposan rág, sokat rág, és például répát teszik, vagy ilyesmi.
A rágás az egyáltalán nem ront. Igen, azt mondhatnám, hogy a rágás minden szempontból nagyon hasznos, mert tulajdonképpen ahogy funkcióban tartunk valamilyen szervet, akkor az ugye nem sorvad, hanem akkor az megerősödik és működik. Tehát a fogunkkal is, ugye rágunk, akkor a környező szöveteket nyomkodjuk, tehát ugye a csontot, meg az ínyt is használatban van, ugye, ahogy mondtam, ugye oda vannak függesztve a csonthoz ezekkel a közőszöveti rostokkal, tehát ezáltal is, ahogy húzódik, nyomódik a csont, fokozódik annak is a vérkeringése jobban, tehát ezáltal is megerősödik a környező szövet. Ez egyáltalán nem rossz, sőt, fontos dolog tényleg a rágás.
És ezen kívül, hogy az ember rág megtanítálja a fogait, meg a fogényet, ezen kívül ugye említetted a vitaminokat, és mi az, amivel még egy kicsit hozzá lehet járulni ahhoz, hogy ezt a természetes folyamatot egy kicsit lassítsa az ember, ahogy az öregszik, és akkor a fogénysorvadás mondjuk ilyesmi lehet még befolyásolni ezen túl valamivel.
Tehát, hogyha megértettük azt, hogy mi okozza a fogénysorvadást, és csak a szájhigiénének a tökéletes elsajátítása az az, ami 90%-ban a megoldás, és ezt tényleg a fogorvossal együtt kell közreműködve kitalálni azt, hogy hogyan tudja valaki otthon kiegészíteni a a fogmosását, melyek azok a területek, és erre hívja fel a fogorvos a figyelmét, hogy ezeknél a fogaknál ilyen eszközt érdemes használni és gyakorolni. Sőt, nálunk a rendelőben az is szokott lenni, vannak ilyen, de ezt lehet kapni szerintem gyógyszertárakban is, vannak ilyen plakfestő tabletták, és ha valaki nagyon profi akar lenni, akkor egyik este, amikor hazamegy, megvacsorázott, vagy tudom én, fogmosás előtt szétrág egy ilyen tablettát, pár perc alatt gyönyörű lilára vagy vörösre megfesti a száját, és nagyon szépen láthatóvá válnak a lepedékek a fogakon. Mert ez is ilyen sárgás színű szokott lenni, a lepedék fehéres, és nem nagyon látjuk. És akkor gyönyörűen látszik, és akkor az ember csinálhat ilyen tesztet, hogy akkor látom, megmosom szépen azokon a területeken sokkal jobban, ahol látszik, utána lehet egy ilyen kontrollfestést csinálni, hogy most akkor hogy néz ki. De itt a rendelőben gyerekekkel szoktunk ilyeneket játszani, és borzasztó látványos is, nagyon nekik is tetszik. Szenzációs játék. Ez például egy jó dolog, hogy az ember láthatóvá teszi ezeket a dolgokat. De tényleg fontos, hogy egy fogorvossal jó kapcsolat legyen, mert nagyon sokat tud segíteni, vagy szájhigiénikussal, nagyon jól képzett szájhigiénikusok is vannak, már nem muszáj fogorvoshoz menni, érdemes keresni szájhigiénikust is, hogyha gondolják, mert ők pont erre vannak kiképezve, hogy azokat az eszközöket, technikákat mutassák meg. Mi sokszor még felnőttekre is szoktunk fogmosást gyakorolni a rendelőbe, mert tényleg nem tudnak az emberek fogat. Most van egy ilyen, hogy lehet, hogy az óvodában ottan valamit tanított neki az óvónéni, hogy fogkefét ottan rángassa a szájába, de igazából, hogy elérje azokat a területeket, amiket fontosabb neki megmosnia, hogyan tartsa a fogkefét, tükör előtt együtt megbeszéljük, bemutatjuk ezeket a dolgokat, azt, hogy milyen eszközöket hogyan kézbe adjuk, ott tükör előtt próbálja ki ő is betologatni azt a fogköztisztító kefét, vagy a fogsejmet hogyan használja. Jó, ha az ember kiépít egy ilyen kapcsolatot a fogorvosával, mert tényleg ez egy nagyon komoly befektetés, és azért is olcsóbb így, mert az ember otthon tudja megőrizni a fogait, és nem az van, hogy akkor mehetek majd akkor fogat csináltatni, mert hát kihullottak a fogaim idő előtt.
Én a fogszabályzásról hagyj kérdezzek, hogy gondolkodtam fogszabályzáson, csak hogy eléggé el kéne mozgatni a fogsoromat, mert így előre állnak, és valahogy mennek is kifelé, meg torlódnak. És egy ismerősünk, aki fogtechnikus, ő azt mondta, hogy egy 30 éves valaki csinál fogszabályzást, nagyon látványos, hogy innen fogát gyönyörűen onnan mozgatták, hova kell, és utána rövid időn belül több foga kihullott, mert hogy így kilazultak a fogszabályzás következménye. Ez teljesen sokkolt. Erről tudom válni.
Igen. A fogszabályzás egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Abszolút van egy létjogosultsága, hát ezzel kell kezdenem, mert tényleg vannak olyan helyzetek, amikor, tehát ilyen aránytalanság van. Az édesapjától örökölte például a nagy fogait, az édesanyjától pedig a kis gracilis csontjait, és persze, hogy ilyen hatalmas fogai vannak szegény kis arcú illetőnek, és akkor torlódnak a fogak. Ilyenkor segíteni kell a fogorvosnak, pontosan azért, hogy ugye a rágó funkciót és a szájüreg higiéniáját biztosítani tudja magának az illető. Sok lépés van, amit érdemes vállalni a paciensnek. Én azt mondom, hogy még egy-két fog eltávolítása, fog szabályzás miatt is jó döntés, pontosan azért, hogy helyet csináljuk a többinek. De nagyon alapos tervezés kell a fogszabályzó szakorvostól, hogy mely fogokat távolítsuk el, illetve a végeredmény az valóban tartós legyen. Mert az is nagyon fontos, hogy azért a koponya csontjai és a fogak azért nem úgy vannak, hogy én ottan bárhogy toligálhatom a dolgokat. És nem csak koponya csontról van szó és fogakról, hanem a környező szövetekről, lágyszövetekről és izmokról. Nagyon erősen befolyásolják a csontoknak, illetve a fogaknak a helyzetét a környező izmok. Ez annyira igaz, hogy például a nyelvlökéses nyelés, például van egy ilyen kisgyerekeknél egy ilyen dolog, hogy úgy nyelnek, hogy közben előre lökik a nyelvüket, és ezáltal a fogacskáikat ugye tolják előre. Vagy például, ahogy ugye cumiznak, ugyanúgy nyomják szét a szájpadlásukat. Vagy pedig a szájlégző gyerekek, nem csukják be a szájukat, mivel hogy eleve valamiért ugye a logopédus nem figyelt oda, vagy az óvónő, vagy a szülő, eleve gyengébb tónusú a száj körüli izomzata. És emiatt van az, hogy a fogai is kijebb állnak, hiszen a száj körüli izomzat ugye nem fejt ki erőhatást a fogakra, és ezért van például az, hogy előrébb állnak a fogai. Tehát ezért kell ezt nagyon komolyan megtervezni, hogy mi van a háttérben például, mi okozza a fogak rendellenes helyzetét, ugye ez lehet egy anatómiai dolog, lehet a környező szöveteknek a következménye, és hogy mi az, amit el akarunk érni. Tehát nem biztos, hogy minden áron az a fontos, hogy nekem tényleg ottan léckerítés legyen sorba, és akkor még az is probléma szokott lenni, hogy nem csak, hogy meglazulnak a fogak, hanem hogy nem megfelelően érintkeznek aztán az alsó a felsővel. És ezáltal ugye ez az örlő mozgás, a hatékony rágás vész el. Gyönyörűek a fogai, csak nem tud szegény rendesen rágni vele, mert nem úgy érintkeznek a fogak egymással. Az, hogy meg kiesnek, meg kilazulnak a fogak, az meg azért is lehet például, ahogy mondtam, hogy ahogy ugye tolják a csontban ezek az ívek a fogakat, ugye határos az embernek a koponyája, hát ugye elő már kevesebb csont van, ugye kifelé szokták az ívet terjeszteni, amikor ugye rendezetlen egy fog, és ezáltal például kívül egyszerűen eltűnik a csont a fog körül, és már nincs, amit tartsa. Tehát ezt is meg kell tervezni egy fogszabályzó szakembernek, és egy lelkiismeretes szakember ez biztos, hogy figyelembe is veszi, és ennek megfelelően fog tervezni, és megmondja, hogy mi az, amit el lehet érni. Egyre inkább az a tendencia különben a fogszabályozásban, hogy nem ezek az ívekkel szabályoznak, hanem például vannak ezek a miofunkcionális készülékek, pontosan arról szó, hát nem mindent lehet ezzel megoldani persze, de hogy a neve is mutatja, a fogak körüli lágy szövetek funkcióját figyelembe véve szabályoznak, pontosan úgy, hogy ezeket az izmokat, ennek a működését fokozzák, vagy gyöngítik, ugye annak megfelelően, hogy most milyen irányba menjenek ezek a fogak, és tulajdonképpen akár magától idézőjelben helyreállhat a helyzet. Ez főleg ugye gyerekeknél könnyű ezeket megoldani, ahol még ugye fejlődik az arckoponya, és könnyebben mozdulnak ezek a dolgok, illetve ezeket a gátló mozgásokat, vagy gyengében fejlett lágy részeket, izmokat lehet szépen irányítani.
Egy ilyen cumizásos szituációban már a tejfogakat is szabályozni kell? Vagy nekem most kisgyerekem van, cumizik, szépen áll is előre tőle a foga, tehát mikor érdemes?
Hát ezeket nem nagyon lehet szabályozni, de inkább a helyes szoktatásra nevelés az, ami fontos. Én azt mondom, hogy a fogszabályzásnak a létjogosultsága a vegyes fogazatban kezdődik el, amikor már a metszőfogak vagy a hatos fogak már kinőttek, és már kezdjük látni azt, hogy mivé fog fajulni a folyamat.
És ez nem az, hogy korba belülve?
Hát ez azt jelenti, hogy 7-8 éves kor.
Péter, és ezek a cumik, amik a kifejezetten ilyen fogszabályzós cumik, azok jók szerinted?
Nem tudom, milyen az a fogszabályzós
cumik. Tehát olyan, hogy ilyen alakú. Tehát ilyen, hogy itt ilyen... Szóval kifejezetten olyan csontvédők, amiket bevesz a gyerek, akkor nem tud...
Ja, erről beszéltem. Ezek lehetnek, hogy lehet, hogy arra gondolsz, ezeknek, hogy kívül mennyire van, azt nem tudom. Nekünk, amik vannak, azok ilyen szájüregben vannak elsősorban, kivehetőek, és ezek is ilyen miofunkcionális készülékek tulajdonképpen. Tehát ezek is ezeket a ajak, illetve nyelvmozgásokat próbálják valamennyire irányítani.
Lehet ilyen cumit venni, fogszabályzós cumit.
Ezek kicsi gyerekeknek egyszer nem lehet mit szájukba rakni, mert hát még annyira picurkák, hogy nem tud mit kezdeni, tud vele aludni, meg ilyesmi. Tehát ez most itt nem lehet mit kezdeni. Hogyha valami nagyon-nagyon komoly anomália lenne, akkor persze valamit kellene csinálni, de hát ilyen esetben
nem semmi, persze.
Hát így vegyes fogazat kialakul, akkor már lehet ezzel szakemberhez fordulni.
Tehát amikor a tejfog kihullik?
Tehát ugye ezek nem egyszerre hullanak ki, hanem ugye ez eltart 13-14 éves korig, tehát akkor úgy, akkor 7 és 8 éves korban már fogszabályzót lehet csinálni. Ehhez kell a gyermeknek is az intelligenciája, hogy ő most eldöntse, hogy ő valóban akarja, mert itt nem arról van szó, hogy most a anyuka eldöntötte, úgyse fogja hordani a gyerek, ha ő nem akarja. Tehát ehhez kell a gyermek beleegyezés, ehhez meg kell azért egy működés a fogorvossal, hogy most akkor megegyezünk.
Azt szeretném kérdezni, mivel tudjuk, hogy a szervezetünk egy teljes egész, és hogy a szervezet különböző pontjain lévő gyulladások egymásra hatással lehetnek. Tehát például azt mondjuk, az már bizonyított, hogy egy tüdő, hogyha be van gyulladva, akkor előfordulhat egy szemgyulladás.
Ezek a góc betegségek talán.
Is, hogy például egy fog gyulladásnál előfordulhat egy nyirok probléma, de ez visszafelé is igaz a fognál. Tehát mondjuk egy máshol van valamilyen gyulladás, és ez adott esetben hatással lehet mondjuk a fogágyra, mert ez akkor így a fogin sorvadásnál is egy ilyen összefüggés lehet.
Lehetséges, de én inkább azt mondanám, hogy fordítva van, inkább gyakoribb az, hogy valamilyen fogágybetegség vagy fogszúvasodás következtében kialakult betegség okoz góc tünetet valamelyik más távolabbi területen. És az tény sajnos, hogy egy gyullad gyökerű fog, vagy egy krónikus fogágybetegség az igenis gócnak minősül. Tehát ez egy folyamatos baktériumforrás, ami nem csak helyileg okoz problémát, hanem ugye bejutnak ezek a baktériumok a vérkeringésbe, és eljutnak bárhová. Okozhatnak sajnos ízületi gyulladás, szívbillentyű, szívhártyagyulladást, szívizomgyulladást, ilyen borzasztó dolgokat is, de lehet, hogy csak egyszerűen egy nyirokcsomó gyulladást okoz valahol a környéken, vagy valami távolabbi területen még az is lehet.
Én meg még szeretnék valamit mondani, mert láttam embereket, akik nem rágták meg eléggé a táplálékot, és különösen akkor, amikor már idős valaki, egyre jobban fontos, hogy rágja meg az ételt, bár mindig fontos. Nekem volt egy tapasztalatom, hogy körülbelül egy jó néhány napig böjtöltem, és ezért összeszűkült a gyomrom. Tehát körülbelül egy olyan vasárnaptól csütörtökig. És előtte mondta egy természetgyógyász, dr. Demény János, hogy minden falatot 40-szer meg kell rágni. Uh-huh. És hát azelőtt nem tartottam fontosnak, és amikor a pénteken mondjuk fölébredtem, és enni akartam, bevettem az első falatot. És olyan rosszul lettem, mert nem rágtam össze, hogy azt el sem tudom mondani. Tehát rosszul lettem szabályosan, és onnantól kezdve minden falatot, én dupla olyan lassan eszek, mint bárki más, én tényleg mindig addig rágom a falatot, amíg pép nem lesz a számba. Ugye a fogak azok csak a szájban vannak, a gyomorban nincsen fog.
Igen, tehát, nagyon fontos ez bizony.
Ami pépesre összedarálódott a szájba, azt fogja megemészteni a gyomor. És ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy véleményem szerint, illetve ezt hallottam is, hogy amikor már kezdenek hullani a fogak, egyre rosszabb fognak az őrlő funkciója, tehát a táplálék nagy darabokba kerül le a gyomorba, és romlik ezáltal a felszívódás, akkor